Horváth Zsolt vagyok, és látható, hogy már nem vagyok hallgató, sajnos, mert már oktató vagyok, de mégis valamilyen formában ugye részese vagyok ennek a hallgatói hálózatnak. Ezt a Szabad Egyetemet, ezt tulajdonképpen ennek van egy címe, mégpedig az a címe, legalábbis, hogy erre a fél évre, mármint, hogy erre az akadémiai évre, inkább úgy mondom, az a cím, hogy hogyan éljük túl a 21. századot, és ahogy a előttem szóló Vida Katalin is említette, hogy tulajdonképpen ennek az lenne a célja, hogy olyan az egyetemistákat érintő, illetve hát az egyetemistákat és az egyetemi oktatókat is érintő problémákat próbáljunk valahogyan megbeszélni vagy átbeszélni, amelyekre szerintem, hogy mondjam, ilyen keretek között legalábbis nem igazán szokott sor kerülni. Na most tulajdonképpen, tehát ez egy sorozat lesz, nagyjából úgy tervezzük, hogy ugye minden hónapban lesz egy, ez az első alkalom, és tulajdonképpen a második alkalom, azt is meg tudom már előre mondani, ez december 8-án lesz, és a december 8-i alkalomnak, amelyiknek Szalai Erzsébet, Somlai Péter és Gagyi Ágnes lesznek a beszélgető partnerek, ott a generációról fogunk beszélgetni, tehát az az elsőrendű téma, hogy van-e egyáltalán a mai fiatalok vagy az egyetemisták között valamiféle egy ilyen értékszociológiai, tehát van-e valamiféle azonosság, ami egy ilyen tudatot, amit generációs tudatnak lehet nevezni, kialakul, vagy létezik ilyen. Általában ugye azt mondják, hogy nem, van, akik azt mondják, hogy igen, és itt tulajdonképpen a két különböző korosztály közötti vita részben hát egy kis, tehát hogy mondjam, hozzájárult az, hogy újra gondoljuk egy picit ezt a problémát. Ez a Szabad Egyetemnek az ötlete egyébként, ez mondjuk talán akik ma már nem egyetemisták, tehát egy kicsit az idősebbek talán emlékezhetnek rá, hogy a 80-as évek legvégén volt egy ilyen próbálkozás, amely nem is volt olyan nagyon rövid életű, hiszen jól emlékszem, két évada lement, amelynek az volt a cím, hogy hogyan éljük túl a 20. századot, és azt Víg Mónika és Molnár Péter szervezte annak idején, ez egyébként kötetben is megjelent, és nagyon nívós, nagyon érdekes előadásokat, nagyon érdekes szövegek születtek belőle. A cél tehát tulajdonképpen egy picit ennek a típusú ilyen civil gondolkodásnak a felélesztése lenne, és tulajdonképpen szinte már ilyen mániásan ragaszkodunk ahhoz, hogy ez ne csak kávézóban, ne csak egy művelődési házban, ne csak a Kossuth klubban, és ne csak ilyen helyeken történhessen meg, hanem történjen meg ott, ahol tulajdonképpen ott történjen meg, igen, amely legevidensebb közege kell, hogy legyen ennek, ez pedig az egyetem maga. Tehát, hogy az egyetemen, ugye ez nem tulajdonképpen tehát, hogy ez valójában nem politizálás, hiszen szakpolitikai kérdésekről fogunk beszélni. Abban az értelem viszont mégiscsak politika, a politikának az eredeti értelméhez visszamenni, amely egészen egyszerűen a közéleti kérdésekkel való foglalatoskodást jelenti. Tehát ezek közéleti kérdések, ezek a hallgatókat és az oktatókat egyaránt érintő kérdések egyébként, amelyeket nagyon fontosnak tartunk, és tulajdonképpen vannak természetesen már tervek arra nézve, hogy még miről szeretnénk majd beszélni, tehát az Occupy Wall Street és más jelenségekről is szeretnénk majd a tavasz folyamán, de most erre nem szaladnék nagyon előre, mert hogy ezek még szervezés alatt állnak. A december 8-ai dátum az fix, de erről majd meghívót fogunk küldeni, akár Facebookon, akár e-mailen keresztül. A mai alkalom címe talán ez a legaktuálisabb probléma, amit most el tudunk képzelni. Ez ugye a felsőoktatási törvény kapcsán beszélgetünk tulajdonképpen az egyetemről. A mai alkalomnak ugye az a cím, hogy ki az egyetem, mi a felsőoktatás. Azt is szeretném előre mondani, de tulajdonképpen ez ki fog derülni a beszélgetésből, hogy nem csak a felsőoktatási törvényről szeretnénk beszélni, hanem sokkal inkább arról is, hogy mi az egyetem funkciója ma, illetve hogy tulajdonképpen az átalakuló egyetem, az átalakuló egyetem milyen feladatai vannak, illetve ezen belül a hallgatók azok hol találhatják meg, hogyan találhatják meg a helyüket, és tulajdonképpen mondom, ennek a közéleti gondolkodásnak egyáltalán van a helye, reméljük, hogy van, és hogy hol van, és hogy hogyan lehet ezt megteremteni, hogyan lehet ennek teret nyitni a szoros és átvitt értelmében is. A mai alkalomra három beszélgető partnert invitáltunk meg, tulajdonképpen alfabetikus sorrendben fogom őket bemutatni. Erős Gábort szeretettel köszöntöm, Radó Pétert, illetve Váradi Balást, akik mindjárt a terület jelentős szakértői, és velük szeretnénk tulajdonképpen ezt a kérdést megvitatni. Nagyjából úgy képzeljük el ennek a mai estének a szerkezetét vagy struktúráját, hogy ez ne egy olyan típusú, hogy akkor jönnek a szakértők, és akkor megmondják, hogy mi a tuti, és mit kell gondolnunk erről, arról, amarról, hanem ezt tényleg úgy gondolnánk el, vagy azt szeretnénk, hogy ez egy beszélgetés legyen. Vagyis tulajdonképpen ez a négy téma, amit itt most körül fogunk járni, az nagyjából inkább csak hívó, tehát hogy nem csak hívó szavak, de hogy mégis tulajdonképpen felvázolni talán a legégetőbb, legfontosabb problémákat is lássátok, vagy lássuk tulajdonképpen azt, hogy hogyan lehet szakszerűen közelíteni egy ilyen kérdéshez. Ugyanakkor természetesen ez minden, aki tanít, az ugye mindig elmondja a saját hallgatóinak, hogy nincs rossz kérdés. Tehát, hogy én azt szeretném, hogy tényleg legyen beszélgetés, pontosan azért hívtunk el olyan emberek, akik kompetens módon tudnak ehhez a témához hozzászólni, hogy akár a nagyon nehezen meggyőzhető embereket is meg tudják győzni. A Péterrel már egy pár szót beszéltünk erről itt kávézás közben. Tehát az első kérdés, amire tulajdonképpen, amit körüljárnánk, természetesen mondom, ez egy megkerülhetetlen dolog, ez maga a felsőoktatási törvény. Én azt írtam, amikor e-mailben természetesen előtte egyeztettünk, hogy egyrészt mit gondoltok magáról a felsőoktatási koncepcióról, találtok-e benne jót, mi a rossz benne, és találtok-e benne jót, és tulajdonképpen innen lépnénk tovább, és akkor azt mondanám, hogy csináljunk egy ilyen kört, és akkor utána lehetne tovább folytatni a beszélgetést.
Na jó, hát nem van könnyű kezdeni. Hallottok ki, vagy...
Bocsánat, a mikrofon használva nem lehet, hogy a rádió is felveszünk.
Na, lehet, hogy azért nem vagyunk még többen, mert hogy nagyrészt egyet fogunk érteni, az majd kiderül a végére. Minden esetre, hát hogy mit gondoljunk erről. Először is felsőoktatási törvény még nincsen hivatalosan beterjesztett törvény. Van egy koncepció, ami hivatalos, meg van egy törvénytervezet, ami még nem hivatalos, úgyhogy ez alapján lehet találgatni, meg az alapján, hogy Hoffmann Rózsa, akit most szorongatnak a köznevelési törvény ügyében, az utóbbi napokban ilyen kitérő válaszokat adott arra, hogy ami a leginkább gáza szerintem, és akkor majd mindjárt a lényegre térek az egészben, hogy szóval kitérő válaszokat adott arra, hogy is lesz ez a keretszámokkal, mert hogy a leginkább durva a része ennek az egésznek, hogyha egy ilyen megpróbálom ütősen megfogalmazni. Szóval, hogy elveszik a nem tőletek, hanem az utánatok jövő generációtól, a mostani általános és középiskolásoktól a jövőt, társadalmi felemelkedés esélyét, elveszik azzal, hogy szűkítik, általában is szűkítik a keretszámokat, tehát egyszerűen csökkentik az egyetemi kapacitást, és ezen belül is csökkentik az államilag finanszírozott keretszámokat, úgyhogy ha hinni lehet az először kiszivárgott számoknak, gyakorlatilag egyes szakokon már ugye nem is lehet tanulni csak pénzért, és hát a szociológiából ismert alapszabály, hogyha szűkítjük a hozzáférést, minél inkább szűkítjük a hozzáférést, annál inkább csak az elit reprodukciójára alkalmas egy ilyen intézmény, mint amilyen az egyetem. Ez egyébként is elmondható az egyetemről. Egyébként, akik néha érvelnek a tandíj mellett, azok ezt is szokták felhozni. Egy amúgy is, biztos ti is nagyrészt diplomás szülők gyerekei vagytok, szóval, hogy ez a szabályszerűség, ez jelenleg is él, de hogy a Fidesz-KDNP és Matolcsi javaslatai szerint még inkább így lesz. Tehát egyszerűen az, ami eddig csak egy ilyen korreláció volt, a társadalmi származás, a szülői háttér és a gyerekiskolai végzettsége között, az hova tovább egy ilyen determinizmussá alakul át. És hát ez az, ami a leginkább gáz. És amit mondtam, hogy ez viszont szerencsére még bizonytalan, hogy tényleg így lesz-e. Úgyhogy ha nagyon megszorongatják őket, és az IMF, ami ma délután mégis bevonult Magyarországra, nem ezt fogja feltételéül szabni az újabb hiteleknek, hogy de igenis hajtsák végre a Matolcsi programot, és igenis felezzék az egyetemeket, meg ilyesmi, akkor talán van remény, hogy pont ez a legdurvább része, ez nem valósul meg. De vannak még durva részei, amikről viszont a kollégák hadd beszéljenek.
Ahogy a Gábor is mondta, a nehéz ezzel a koncepcióval szemben működik. Nehéz ezzel a koncepcióval szemben valami világos viszont kialakítani, mert hogy nem tudjuk, hogy mi a koncepció. Tudni, ami elindult, ami az első változatok, amikor megjelentek bő fél évvel ezelőtt, azok ilyen teljesen vad dolgok, kusza, fésületlen és őrült dolgok halmazatából álltak, és ezek, ahogy ez a NER rendszerében ez lenni szokott, ez folyamatosan puhult, kiestek belőle dolgok, bele jönnek új dolgok, úgyhogy végül is még mindig nem tudjuk, hogy mi lesz a törvényben. De ahogy a Gábor is jelezte, ennek a történetnek van két, ha úgy tetszik, rétege. Az egyik egy szűk értelemben vett felsőoktatási újraszabályozás, a másik pedig egy költségvetési krízisnek a kezelése, ami jellemzően a költségvetési krízissel kapcsolatos balhét a közszolgáltatásokkal viszik el. Nem arról van szó, hogy a felsőoktatás finanszírozási válságban van a felsőoktatás. 2012-től lesz finanszírozási válságban, mert hogy azt a pénzt, amit be kell lapátolni a kormányzatnak, a költségvetésnek, az nem kis részben a felsőoktatásból fogja belapátolni. Most ez a két réteg, ez nem nagyon kapcsolódik egymáshoz. Én azt mondanám, hogy ilyen iteratív viszonyban vannak egymással, tehát hogy a szűk értelemben vett felsőoktatási szabályozásban megjelennek új elemek, amik néha aztán azért esnek ki, mert kiderül, hogy pénzbe kerülnének, és megjelennek a fellegi vagy a Matolcsy féle minisztériumban különböző új elgondolások a felsőoktatással kapcsolatban, ami után elkezd kullogni a oktatási államtitkárság vagy a NEFMI. Tehát egy ilyen nagyon laza kapcsolat van a finanszírozási problémák és az újraszabályozási koncepció között. A nagy általánosságban ez a furcsán összefésületlen kapcsolat a történet két rétege között nem kis részben azért van, mert nincs mögötte stratégia. Tehát sem gazdasági stratégiák nincsen, sem felsőoktatási vagy általában oktatási stratégiánk nincsen. Nem történt meg a legfontosabb beavatkozást igénylő problémáknak a leválogatása, nem történt meg annak az elemzése, hogy milyen új szabályozási lépéseknek milyen hatása lesz. Tehát nulla stratégiai gondolkodás van az egész mögött, nulla hosszú távú gondolkodás van. Ilyen ad-hoc ötletek jelennek meg a törvényben arról, hogy nem szeretjük ezt a paragrafust, kiemeljük, belerakunk helyette valami mást is. Most félretéve a finanszírozási oldalt, mert lehet, hogy erről valószínűleg még úgy is fogunk beszélni, a szűk értelemben vett felsőoktatási újraszabályozási dologgal kapcsolatban nagyon sok drámát látok, és van néhány dolog, ami önmagában nem lenne akkora dráma. Én azt hiszem, az időspórolás kedvéért mind a kettőre csak egy példát hozok. A legdrámaibb tervek között, egyike szerintem az az elképzelés, hogy a kormányzat a jövőben kézzel fogja osztogatni az egyes felsőoktatási intézményekben az egyes képzési ágakon, vagy konkrét képzési programokra odaítélt képzési helyeket. És ez elképesztő. Tudnélik, egészen mostanáig nagyjából az a helyzet, hogy a helyek betöltését alapvetően az határozta meg, és még ma is az határozza meg, hogy hová hányan jelentkeztek. A képzési piac az tulajdonképpen nem jelent mást, mint hogy vannak képzési vagy felsőoktatási tanulási igények, és ezekre megpróbál a képzőrendszer, a felsőoktatási intézményrendszer valamilyen módon választ adni. Ha elkezd a kormány ebbe belepancsolni, és elkezdi osztogatni a felvételi keretszámokat, akár egyes programok szintjére lebontva, ennek az lesz a hatása, hogy teljesen kivonja a felsőoktatást a képzési piacból, aminek a következménye az egészen brutális. A hosszú távú, illetve szétsugázó hatását tekintve lényegében nem jelent mást, mint hogy elvágja a felsőoktatási intézményrendszer kibocsátását a munkaerőpiactól, de egyébként is igazságtalan, hisz azért az valljuk be, az alapelvnek az kellene lennie, hogyha valaki tanulni akar valamit, akkor azt tanulhassa. A legkevésbé drámai elképzelésekre is hoznék egy példát, de előre szeretném jelezni, hogy ezt a példát ezt azért fogom hozni, mert mint látni fogják, borzasztóan értek ahhoz, hogy hogyan szerettessem meg magam a saját hallgatóságommal. Ma nem fizet, önök nem fizetnek tandíjat. Szerintem ez nonsens, és nem azért nonsens, mert a tandíjnak bármilyen szerepe kellene, hogy legyen a felsőoktatás finanszírozásával. Le kellene választani a tandíj problémát a felsőoktatás finanszírozásáról. Azért nonsens, mert amíg önök nem fizetnek tandíjat, vagy önök helyett valaki nem fizeti a tandíjat, egy állami ösztöndíjrendszer, vagy egy magánszervezet, vagy egy alapítvány, vagy bárki, addig önök nem kliensei a felsőoktatásnak. Addig nincsenek abban a helyzetben, és nem is nagyon szocializálja önöket a felsőoktatási rendszer, hogy minőségi elvárásokat támasszanak a felsőoktatással szemben. Mivel önök ki vannak véve a rendszerből, mint kliensek vagy fogyasztók, ezt pótolta eddig a felsőoktatási szabályozás azzal, hogy 30%-os képviseletet biztosított a hököknek az egyetemek, felsőoktatási intézmények vezetésében, sőt bizonyos esetben vétójogot is adott a hököknek. Ennek az lett a következménye, hogy az esetek egy nagyon nagy részében minden olyan egyetemi politikával kapcsolatos döntésben, ami tanulás intenzívebbé változtatta volna a felsőoktatási képzést, ami egy kicsit a minőség javításába vitte volna el az önök által látogatott egyetemek, főiskolák képzését. Ezt a hökök rendszerint megvétózták, és keresztbe feküdtek. Gyakorlatilag bármit meg tudnak vétózni, mert 30% az egyetlen egy tömbben szavazó része egy dékáni tanácsnak, vagy egy rektori tanácsnak. Tehát önmagában az, ahogy, és most már ott tartok, hogy mi a legkevésbé drámai eleme ennek a dolognak önmagában. Önmagában az, hogy a hökök képviseleti aránya lemegy majd 20%-ra, és megszűnik a hökök vétójoga, ez önmagában nem feltétlenül dráma szerintem. A problémát számomra az okozza, hogy nincs fellétéve a másik oldala a dolognak. Ez a törvény sem fogja önöket kliens helyzetbe hozni. Továbbra sem lesznek abban a helyzetben a hallgatók, hogy az általuk fizetett tandíjért cserébe minőségi oktatást követeljenek meg. Tehát egészen addig marad ez a hallgatólagos megállapodás, hogy önöket nem nagyon terheli az egyetem, cserébe irdatlan mennyiségű kurzust vesznek fel, amiket aztán kis erőfeszítéssel teljesíteni tudnak, és az egész elneveztem kreditinflációnak. De ez egy ilyen hallgatólagos megállapodás, amiben egyetértenek többé-kevésbé a hallgatók is, és egyetértenek az oktatók is, mert az érdekeik nagyjából ezt kívánják. Nagyjából, bocsánat, hogy így sokat beszéltem.
No, három dolgot mondok, azt hiszem, erről a dologról. Én is a törvénytervezetszerű legutóbbi változatot olvastam el, kemény, nagy lelki erőről tanúbizonyságot téve egy előadás közben, amikor más hasznosat nem tudtam csinálni. És én három, nagyjából egyetértek, amit a Gábor meg a Péter mondott, három dolgot emelnék ki. Az egyik, amiről már volt szó, de azért fontos, hogy egy törvényben nem csak az számít, ami bele van írva, hanem ahogy létrejön, és ha egy közép-európai demokráciában ilyenfajta egész területeket szabályozó törvényeket nem szoktak anonim emberek fölnyomni mindenféle pletykák után, hanem tudható lépések útján, hanem is egyeztetéssel, legalábbis a megismerésnek a lépcsőin átjut el valamiféle pontig. Ez most itt, már megy most át valami hang? Megy. És hogy ez egészen bántóan hiányzott. Majd a másik kettőből kiderül, hogy ez itt nem akkora dráma, mint a köznevelési törvénynél hatásában nézve, de attól még vérlázító. Na, ez az első. A másik, hogy tényleg nincs stratégia mögötte, meg diagnózis, meg mindezek a dolgok, amiket a Péter hiányolt, viszont van benne egy látható tendencia, ami nagyon szépen belesimul a kormányzat egész működésébe, ez pedig a zsigeri, agresszív hatalom központosítás és koncentráció. Tehát részben azok a dolgok is, amiket elmondtak már a Gábor meg a Péter, hogy a kormányzat fogja majd eldönteni, hogy hány vasútmérnököt kell a nem tudom Kalocsán képezni, meg egy csomó olyan részletdöntés, amiket egyenként én vagy egyetértek velük, vagy nem, van amivel különben azt hiszem, hogy önmagában nem biztos, hogy nem értek egyet, hogy én is kapjak azokból a rohadt paradicsomokból, amiket magának vindikálta Péter az imént. Például, hogy a hallgató, mi az adekvát mennyisége a hallgatói beleszólásnak az egyetem működtetésébe, vagy a korporatív egyetemeket képviselő szervezeteknek a beleszólása a minisztériumi döntéshozásba, amit szintén visszanyírbáltak, tehát hogy mennyire szólhatnak bele a rektorok abba, hogy mi történik. Vagy egy millió példát lehet még hozni, hogy mindent magához a minisztérium majd rendeletben szabályozzuk, évente megmondja, ez egy ilyen refrénszerűen jön vissza folyton a törvénybe. Hát ez... Erről én azt gondolom, hogy nem jó, de mindesetre ez úgy átítatja a dolgot. És most jön a harmadik, hogy amikor olvastam ezt a dolgot, akkor az mindent átható érzésem az az ismerős unalom volt. Tehát ami a lényegét illeti a magyar felsőoktatás szabályozásának, az a fajta a fenntartást és a finanszírozást összekeverő, az intézményekre koncentráló, elmebeteg módon a részletekben elvesző, az, hogy miért kell egy 10 milliós országnak a törvény függelékében megmondani, hogy mi a 69 intézménye, hogy aztán, ha bárki létrehoz, hogy össze van egyet, akkor azokat majd módosítani kell a törvényen. Az egészben van egy ilyen hihetetlenül görcsös, input alapú, intézményi, szocializmusból örökölt, és az elmúlt 20 éven át vidáman meglevő. Ez ugyanez meg volt ez az érzésem a korábbi felsőoktatási törvényen is, tehát itt nem változott semmi, amiben még az index is benne volt. Ebben most azt hiszem, az indexet külön kihagyták, de hogy az egésznek van egy ilyen elképesztően bezárt, görcsös jellege, ami annál is inkább fontos szerintem abban kapcsolatban, hogy fogják maguk túlélni a 21. század, zárójel kezdik, nem fogják, ha csak valami nagyon nagy lépéseket nem tesz az egészségipar, zárójel bezárva, de attól még tekintsük előre. Valahogy úgy az első harmadát, vagy az első kétharmadát. Az pedig az, és ezt most ellopom, mert ezt a Péter is szokta mondani, meg sokan szokták mondani, mert aki egy kicsit távolabb tekint az orránál, ez a valóság, hogy a magyar felsőoktatás már messze nincs Magyarországra bezárva. A mindenféle európai szabályok miatt lehet is, és egyre inkább mennek is a magyar diákok külföldre tanulni. Cégek élnek abból, hogy a brain drain-t elősegítve már gimnazistákat harmadéves korukban arra készítenek föl, hogy menjenek angliai egyetemekre. Ausztriában, Németországban, Nyugat-Magyarországon rutinszerűen mennek el emberek iskolába elni, és ez egyre csak fokozódni fog. Kiába próbálja Hofmann Rózsa megakadályozni a nem elég gazdagoknak az angol tudásának a megerősödését 18 éves koráig. Ebbe az irányba megy a dolog, és ebben a dologban, ha nem akarjuk, hogy Magyarország teljesen lecsúszson, akkor nem a bezárulás, hanem ebbe a dologba való értelmes, kölcsönös részvétel fele vezet az út, ahol persze, hogy mennek egy csomóan Magyarországról külföldre, de ugyanúgy jönnek külföldre egy csomóan Magyarországra is. És ezt pedig csak úgy lehet elérni, hogyha a magyar felsőoktatás tud olyasmit kínálni, olyan nyelven, olyan szaktudással, amiért érdemes idejönni külföldről is, különben belecsúszunk egy ilyen görög-török szintű felsőoktatásba, ahonnan még sokan mennek el más OECD tagországba, és ezt nem mondta senki, hogy ennek a megállítása, vagy ebben való szembenézés lenne a cél, tehát ez méltánytalan, de ha ez ebben a folyamattal való produktív szembenézés lenne a cél, akkor ez a felsőoktatási törvény pont úgy nem ad megoldást, ahogy az előző se adott.
A következő kérdés tulajdonképpen részben kicsit hálás és részben hálátlan lesz szerintem. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy minden társadalomkutatónak van egy elképzelés arra, hogy milyen társadalmat szeretne. Nyilván minden oktatáskutatónak van egy elképzelés, hogy milyen lenne az a jelen esetben felsőoktatás, amilyet szeretnétek. Tehát azért lenne hálás, mert ugye ilyenkor lehet szólózni, mert nyilván mindenkinek van egy elképzelése, és nyilván azért hálátlan, mert ezt rövid idő alatt kell majd elmondanatok, illetve nem annyira rövid idő alatt, de hogy azért véges idő alatt. Tehát az lenne a kérdés, hogy milyen lenne az a felsőoktatás, tehát hogyha ti benne lettetek volna, vagy benne lesztek majd egyszer mondjuk egy újabb koncepciónak a kidolgozásában, vagy egy törvénynek a kidolgozásában, akkor mik lennének azok az elemek, amelyeket biztos, hogy nem hagynátok ki belőle? Ezt is odaadhatom. De van saját.
Ez a Péterrel közös. Na, én nem a paradicsomokat szeretném begyűjteni, hanem én hízelegni szeretnék a hallgatói hálózatnak, úgyhogy én erre utazom, én jó pontokat szeretnék, szóval, és akkor egyúttal kicsit vitatkozom is, mert úgyis direkt provokáltak Péter meg a Balázs. Szóval persze, igen, az oké, okay, hogy egyébként közutálatnak örvendő hökök hatalmát kicsit visszaszorítja ez a törvény, na de bocsánat, tehát nem azért szorítja vissza, hogy aztán az ilyen spontán szervezők és a most én a hízelgés, a valódi hallgatói érdekeket képviselő szervezetek, szervezetek nagyobb hatalmat kaphassanak. Egyáltalán nem, ez pusztán csak, és akkor megint visszatérünk a hatalom koncentrációhoz, ez pusztán csak annak, a, annak az eszköze, úgyhogy az én ideális egyetemem akkor az egyrészt az olyan volna, ahol tényleg vannak ilyen szervezetek, de most komolyan, szóval, hogy teljesen abszurd, hogy nincsenek Magyarországon, nem az intézménybe beépült, és ott törvényileg bizonyos jogokhoz juttatott ilyen grémiumok, hanem tényleg egyszerűen diák mozgalmakból kinövő hallgatói érdekképviseletek. Azért mondom most, hogy ez komoly, és nem csak ízelgés, mert én ez a személyes szál, szóval Franciaországban kezdtem az egyetemet, ott az teljesen normál, tehát az fel sem merül, hogy ne politizálnának a diákok, mert azon teljesen kiakadtam, hogy tényleg, hogy majdnem ezt is betiltották, ezt, mert hogy úgymond, hogy nehogy már politizáljunk, tehát képtelenség, hát felnőtt magyar állampolgárok vagyunk, vagytok, és ez már önmagában nonsens. A másik pedig az, hogy nyilván ott annak hogy hosszú hagyománya van, de hogy ott élő nagy mozgalmak vannak, igaz ugyan, hogy bizonyos politikai pártokhoz kapcsolódnak, és megvan a, nem tudom, a szocialista közeli, meg a trockisták egyik ága, meg a trockisták másik ága, meg a kommunista párt reformszárnyához közel álló szervezet, meg ilyen, és akkor azok ott valódi érdekképviseletet, meg valódi politikai, és nem csak az egyetembe, egyetem ügyeibe, hanem a polisz az ország ügyeibe is beleszólva folytatnak vitát, és mozgolódnak. Szóval rendben van, hogy a hököket kicsit visszaszorítjuk. Egyébként a legjobb a törvénytervezetben pont az, azt nem tudom, hogy említettétek-e, hogy részvételi küszöböt is megszabni. Tehát, hogyha nagyobb a hallgatói részvétel a szavazáson, akkor egy kicsit több képviselőt...
Kisebb, akkor alacsonyabb.
Jó, oké. De hát jó, ez azért ugyanaz, szóval, hogy ez például egész szimpi, de mindaddig, amíg csak ugyanazok a hőkök indulhatnak, és ugyanez a rendszer van, addig ez mégiscsak a jogok nyírbálása, semmi más. És akkor a víziómnak a másik fele az pedig... és akkor még mindig nem mondok politikai pártot, csak annyit mondok, hogy én, mint zöld például, azt szeretném, hogy tényleg, hogy legyen értelme annak, hogy beszélünk egyetemekről, és valami más legyen ez a világ, mint az egyetemen kívüli lét. Szóval, hogy itt például lehetne azokat a modellkísérleteket, ami ökofőiskola, meg ökoegyetem címen azért itt ott Magyarországon is, de főleg külföldön már beindult, ezeket el kellene terjeszteni. Én azt szeretném, hogyha ez jellemezne, szóval bezöldülne mondjuk minden magyar egyetem ebben a nem politikai, de mégis nagyon fontos értelemben. Végül, de nem utolsó sorban, azért, mert a Balázs kicsit a rektorokat is fricskázta, szóval a rektorokat is lehet utálni, meg kell is, de hogy azért sajnos mégiscsak jobb hiány, kicsit ők testesítik meg jelenleg azt az egyetemi intézményi autonómiát, amit szintén mégiscsak felszámolni készül a kormány, úgyhogy inkább oké, legyen demokratikusabb a belső működés, de ne a rektorokat utáljuk, hanem az egyetemi autonómiát szeressük. Van ez azért Bibó és más fontos gondolkodók után szabadon, szóval, hogy az európai társadalomfejlődés értelme, hogy létrehoz ilyen autonóm közösségeket, intézményeket és individumokat ezek kebelén, belül, és ezek közül a legfontosabb az egyetem. Tehát, hogy valamilyen formában ezt az autonómiát, ezt meg kellene őrizni, és igen, nem rabigába hajtani a fejünket, vagy fejeteket. Jó, hát akkor ennyi.
Mivel Gábor már elkezdte az ideológiai coming out-olást. Én bevallom, hogy én liberális szemmel szerintem az egy ideális felsőoktatásnak négy jellemzője van. Ezt felsorolom, és egy picit indoklom mind a négyet. Szerintem az ideális felsőoktatás az, és ennek megágyazott már Gábor a Bibóra és a Szabadság kis köreire való hivatkozással. Egy ideális felsőoktatási rendszer az nyitott, nyitott, nyitott és nyitott. És mind a négyhez fűznék valami kis magyarázatot. Az első nyitott abban az értelemben, hogy nyitott a működési módja. Nyitott az irányítása, nyitott a menedzsmentje, nyitott a felsőoktatás politika csinálás, amire ugye a Balázs is célzott rá, minden fontosabb stakeholder, vagy a szerb barátai mondanák, stakeholderovi is részt vesz az irányításában, de nyitott abban az értelemben is, hogy a hallgatói képviselet sem oly módon van kalibrálva, hogy a hallgatói képviselet ne legyen más, mint egy ilyen bürokratikus, hatalmi logikájú, vagy rosszabb esetben üzleti vállalkozásként működő képviselet. Az, amiről az előbb beszéltem, az, hogy 30%-os egy tömbben szavazó hallgatói képviselet van az egyetemek menedzsmentjében, ez belekódolja ebbe a működésbe azt, hogy ne valódi hallgatói képviseletté váljon, hanem az egyetemi politika egyik nagy játékosává váljanak a hőkök. Tehát azt gondolom, hogy elsősorban az intézményeket és az intézményi rendszer működési módját kellene megnyitni. Második értelemben azt gondolom, hogy nyitottnak kell lenni a felsőoktatásnak, abban az értelemben is, hogy belépjen abba, amiről megint Balázs kezdett beszélni, de ezt egy picit azért fogok vele vitatkozni, belépjen a magyar felsőoktatás ebbe az úgynevezett európai felsőoktatási térbe. Van egy európai felsőoktatási tér, a magyar felsőoktatás része ennek a térnek, Magyarország, a magyar főiskoláknak és egyetemeknek nagyon nagy számban kellene fogadni a külföldi hallgatókat, nem csak az európai felsőoktatási téren belülről, onnan elsősorban, de máshonnan is, és hogyha nem összehasonlítjuk a Magyarország felsőoktatását a többi európai ország felsőoktatásával abból a szempontból, hogy hányan vesznek részt, hány külföldi vesz részt a magyar felsőoktatáson, tanul Magyarországon, akkor nagyjából Bulgáriával vagyunk egy színvonalon. Tehát amennyire a gazdaságunk integrálódott egy európai gazdasági térbe, a magyar felsőoktatás fényévekre van attól, hogy integrálódjon az európai felsőoktatási térbe. Ha önök felteszik a kérdést maguknak, hogy ki az, aki elmegy Bulgáriába tanulni egy egyetemen, akkor a válasz nagyon egyszerű, nagyjából ugyanazok, akik eljönnek Magyarországra is. És most nem túlzok, ezt halálkomolyan mondom. Tehát nagyon messze vagyunk attól, hogy nemzetközi, hogy ezt megnyissuk a nemzetközi piacnak, a nemzetközi oktatási képzési piacnak a magyar felsőoktatást. Erről már Balázs mondott néhány dolgot. A harmadik követem része, eleme a víziómnak, az, hogy a felsőoktatás legyen nyitott, mégpedig abban az értelemben, hogy rugalmas legyen. Erről már céloztam az előbb. Számomra van egy nagyon, és erről beszélgettünk már korábban, hosszan kávéztunk. Erről már korábban mi ketten beszélünk, most kihangosítom egy kicsit. Van egy nagyon kiüresedett modernizációs narratívánk, ami arról szól, hogy legyenek digitális táblák, legyenek digitális kompetenciák, legyünk a sok digitális vas és acél országa. A modernizáció szerintem nem erről szól, hanem arról szól, hogy egy egyre brutálisabban és végtelen módon sokszínűvé, diverzifikáltá váltak a tanulási igények egy posztmodern társadalomnak, és az egész oktatási szektornak, ezen belül a felső oktatásnak is képesnek kell lennie arra, hogy alkalmazkodjon ez a végtelen sokféleséghez. Egészen elképesztően különböző tanulási igényeket kell kiszolgálni a felső oktatásnak, ráadásul egészen hosszú életszakaszokat kell kiszolgálnia, mert az, amit a munka és a tanulás és a munka világa közötti átmenetnek, őseinktől örökölt kifejezéssel transitionnek szoktak hívni, ez ma már egy 10 éves folyamat, amikor valaki belép, néha kilép, kiugrik az oktatásból, dolgozik egy kicsit, visszalép, két dolgot végez egymás mellett, ugyanolyan szintű végzettségből szerez 2-3-at, vagy esetleg elmegy PhD-t csinálni, és közben dolgozik valahol. Ez egy átmenetté vált, és nem egy rövid idejű cucca, és ez is alkalmaz ragaszkodniak a felsőoktatásnak, amihez, még egyszer mondom, végtelen nyitottság kell. És a vízióm negyedik és utolsó része meglepő módon megint nyitottságról szól, mégpedig abban az értelemben, hogy szociológiai értelemben is nyitottnak kell maradni a felsőoktatásnak. Gábor beszélt arról, hogy a magyar felsőoktatás erősen elit jellegű, vagy elitképző jellegű, nem azért, mert csak az elit gyerekei lépnek be a felsőoktatásba, hisz 40-valahány százalékos, 45-46-47 százalékos belépésnél ez már nagyon régen nem igaz, tehát szerintem a jelenlévők között nagyon sokan többen ülnek olyanok, akik, vagy talán elég sokan ülnek ott, akik nem a hagyományos szociológiai értelemben vett elit családokból kerültek be a felsőoktatásba.
Budapesti elit egyetemen ülő diákok.
Jogos.
Teszteljük.
Ki az, akinek mind a két szülője diplomás? Igen, ezt lehet, hogy nem itt kellett volna mondani.
Ez, akinek legalább egy. Tehát egy vagy kettő.
Nagyszülőket kérdezzétek.
Nem, egy vagy kettő.
Köszönöm, akkor ennek majd újra nekifutok a szolnoki főiskolán, jó? De nagy általánosságban akkor is igaz, amit mondok, akárhol ülünk.
Nem zavartatok meg a tényektől.
Nem. Szociológus vagyok, a tények interpretációjára szegődtem, nem magának a tények gyűjtésére. Úgy van. Tehát azért a 45%-os beiskolázás mellett akárhol ülünk, nem tud kimondottan, kizárólag elitképző lenni a felsőoktatás. A felsőoktatás működési logikája mindenhol, és a szolnoki főiskolán is, viszont kőkeményen elitképzési hagyományokon alapszik. E tekintetben egészen drámai átalakulásra van szükség. Most nem mondok többet, beleszaladok további problémán. Egy példát hagy mondjak, ha már voltál kedves ilyen rákérdezni, és adtál nekem még egy kis időt. Azért amikor a felsőoktatási, általában idősebb generációhoz tartozó felsőoktatásban aktív oktatókkal beszélek, akkor folyamatosan az a panaszáradat, hogy folyamatosan romlik a közoktatásból kikerülők tudása, képességszintje, teljesítménye, romlik a közoktatás teljesítménye, és emiatt romlik a felsőoktatás teljesítménye is, vagy egyre nehezebb a felsőoktatásban oktatni. Egyébként ez ilyen formán nem igaz, mert a felsőoktatás teljesítményéről semmit nem tudunk, de a közoktatásról pontosan tudjuk, hogy picit javul, vagy legalábbis stagnál, de semmiképpen sem romlik. De egyszerűen arról van szó, hogy a belépők átlag teljesítménye, ha mondjuk ezt kompetenciamérési pontszámokkal vagy érettségi eredménnyel mérjük, az szükségképpen alacsonyabb lett, ahogy mondjuk 25%-ról 45-50%-ra felment a belépők aránya. A felsőoktatásnak ez alkalmazkodnia kellene. A felsőoktatásnak tudomásul kellene vennie azt, hogy nem 15%, az én időben, amikor én nagyon rég volt, amikor én beléptem, érettségiztem és beléptem a felsőoktatásba, generációm 6%-a jutott be a felsőoktatásba. A felsőoktatás nem veszi tudomásul, hogy egészen más képzési kínálatot, tanulásszervezést és sok minden más kellene nyújtania akkor, hogyha nem számíthat arra, hogy lefölözheti a közoktatásból a legjobban teljesítő 6-10-15%-nyi tanulót. A jellemző módon, ahol ez a fajta alkalmazkodás elindult, az néhány jól menedzselt vidéki főiskola, a budapesti nagyegyetemeken, ahol viszont amiknek nincsenek olyan problémáik, hogy feltöltsék a férőhelyeket, ez az ehhez való alkalmazkodás. A közoktatásban 20 éve még azt a kifejezést használták volna, hogy a megváltozott gyerekanyaghoz való alkalmazkodást, szörnyű. Ez nem nagyon indult el, és általában a felsőoktatásra nem jellem. De csak egy példa, erről hosszasan lehetne beszélni, csak azt hiszem lassan abba kell hagynom.
Én nekem saját.
Bocsánat.
Egy individualista vagyok, mint ez így kiderült. Hogy... Én ott folytatom, ahol a Péter abba hagyta abból, hogy teljesen egyetértek avval, hogy itt egy csomó ponton nagyon nagy változásokra, meg alkalmazkodásra, meg új nisek megtalálására, meg új oktatási technológiák bevezetésére, meg az információtechnológia építő használatára, meg ennek a kinyitásnak a levezénylésére, tehát akár külföldi diákok idevonzására lenne szükség. És ott folytatnám, hogy aki ezt tudja csinálni, az biztos nem egy államtitkár. Tehát az biztosan az intézmény, és én ilyen hosszasan tudom fikázni a rektorokat, és igazam lesz, és az előbbi megjegyzésem az arról szólt, hogy ilyen kartel szellegők ott besúnyognak a minisztériumba, és akkor ott igyekszenek a status quo-t fenntartani, a vétójogukat felhasználva, és nem biztos, hogy ez a legjobb módja annak, hogy a rektoroknak részt kell venni a magyar felsőoktatás alakításában. De az viszont, hogy aki ezt fogja csinálni, aki kitalálja az új kurzusokat, aki bezárja a régieket, amire már nincs szükség, aki eléri, hogy a diákok értékeljenek, aki marketing el a Szlovákiában, meg Romániában, majd utána Bangladesben is, hogy idejöjjenek. Aki ezeket a dolgokat csinálja, az intézmény lesz, meg az intézmény tanszékvezetői, meg szakgazdái, meg dékánok, meg végül is rektorok, vagy valamiféle boardok. Biztosan nem az állami felsőoktatás vezetés. Tehát, hogy ahhoz, hogy az egész egyáltalán beindulhasson, ahhoz, és ez egy ilyen elég liberális vízió, azt hiszem, ahhoz az kell, hogy világos keretek legyenek, amik nagyjából tükrözik az egész országnak a felsőoktatással kapcsolatos céljait, amik biztos különbözőek baloldali meg jobboldali pártok között, de nem olyan nagyon különbözőek. Tehát azonosítani azt, hogy itt a valamennyire hozzá akarunk járulni, valószínűleg nem 100%-ban ahhoz, hogy egy kohorsz 30-40-50%-a az olyan tudást szerezzen az egyetemen, amitől kétszer annyit fog keresni, és nem lesz munkanélküli, de azért azt is gondoljuk, hogy talán maguknak is valahogy hozzá kell ehhez járulni, hogy valamennyire bizonyos fajta tudományok előállításában, amit legjobban a felsőoktatási szimbiózisban lehet csinálni, mert más nem fogja, és fontos nekünk, hogy a Berzsenyit, meg a mit tudom én, micsodát, a magyar autópályák melletti ásatásokat, meg még egy pár dolgot, azt valószínűleg ahhoz bele kell fektetni, meg még van egy pár cél, lehetnek akár ilyen helyi közösséggel kapcsolatos célok is, amiket el kell dönteni, az hozzá kell rendelni erőforrásokat, van, ami nagy fontos, és 100 milliárdok tartoznak hozzá, van, ami valószínűleg nem olyan fontos, és inkább 100 milliók. Utána ehhez rendelni kell valami olyan minél világosabb és stabilabb és minél minimalistább keretrendszert, hogy ez hogyan fog eljutni az intézményekhez, hogy a diákok, melyik diákok, a szegény diákok, a jól érettségiző diákok visznek magukkal mennyi pénzt, hol dől ez el, hogy néznek ez a dolgok, milyen fajta kutatási ösztöndíjokra, milyen alapon lehet pályázni. Ezek minden rendszernek sok sebe van, de azért nagyjából össze lehet ilyeneket rakni, és ezt össze lehet úgy rakni, hogy ne legyen muszáj 4 évente totálisan átrendezni, és utána reménykedni kell, hogy az intézmények ezek között, a keretek között elbírnak indulni azon az úton, amiről a Péter beszélt. És csak azt szeretném fölidézni megint egy konkrét példával, hogy erre mennyire nincs esély, hogyha ezek a keretek nem stabilak. Hogyha, ahol én tanítok a Társadalomtudományi Karnak a Közgazdaságtudományi Tanszékén, mi el akarunk indítani egy mesterképzést, mert nincs jobb dolgunk, és fontosnak gondoljuk, és az gondoljuk, jobbat fogunk csinálni, mint a Corvinus, és jobban fogunk csinálni, mint bárki Magyarországon, és ebben van a egónk, és stb., akkor az egy onnantól kezdve, hogy ezt kitaláljuk, azon át, hogy elfogadtatjuk, hát jelen esetben egy pafkai akkreditációs bizottsággal, meg előbb az egyetemmel, aztán egy bizottsággal, aztán meghirdetjük, aztán jelentkeznek, aztán ezek végigmennek, és úgy nagyjából beáll a dolog, az 8 év. 1 év, kitaláljuk, megcsináljuk, meghirdetjük, elindul, még egy kicsit farigcsálunk rajta. Hát egy intézmény, amelyik évről évre változik, hogy miután kapja a pénzt, hogy vajon a plusz 20 diák, aki bejön, azután pénzt kap, vagy azután föl kell vennie 4 státuszra embert, vagy 3 státuszra, akiket ugyanabból kell finanszírozni. Aki nem tudja, hogy most amit csinálunk, az a nemzet üdve, vagy pedig ezek ilyen szarrágók, akiket nem szeretünk. Amikor a nem világos, hogy az intézmény még létezni fog 2 év múlva, az zöld eltével kapcsolatban jelentem nem merült föl, de ahova jártam előtte, és amit most Corvinusnak hívnak, avval kapcsolatban ugye fölmerült, ez volt az egyik szülő anyja ennek a mozgalomnak, ha jól tudom, akkor hülye az a dékán, meg az a rektor, aki belevág ilyen dolgokba. Hát akkor az a jó stratégia, hogy behúzzuk a fejünket, ápogatjuk a kapcsolatainkat a helyettes államtitkárokkal, igyekszünk a kollégáinkat megvédeni, hogy a nyugdíjig valahogy elraszoljanak, és csináljunk, amit eddig csináltunk. És ezt csinálja most a magyar állami felsőoktatás egy jelentős része.
Még még mindig van mindenkinek saját mikrofonja. A következő kérdésem is tulajdonképpen, ez is egy ilyen hálás kérdés, ezt tulajdonképpen megpróbálok álnaív módon feltenni egy dilettáns kérdést. Tudnélek, eddig nagyjából az oktatáspolitikám, a stratégiákról, tehát arról ezt is kérdeztem, tehát hogy erről beszéltünk, hogy beszéltünk képzési piacról, mondhatok szolgáltatás, munkavilága, földrajzi mobilitás, társadalom, stb. Tehát ezek a fogalmakat permutáltuk, amit mondjuk lehetne úgy is nevezni, hogy ez mondjuk a neoliberális egyetemnek egy ilyen elképzelése. Na most ezzel szemben, és azért mondom, hogy ez az álnaív kérdés, mert azért nagyjából tudom, hogy mit akarok kérdezni, de mégiscsak azt látjuk, hogy mondjuk Londontól Belgrádig különböző kontextusokban és különböző okokból kifőleg, tehát nem mondom, hogy ezek homogén dolgok, de mégiscsak azt látjuk, hogy azért az egyetemmel szembeni, illetve tehát hogy megpróbálják, nem egy stratégia, vagy nem egy politikában gondolkodunk, hanem azt mondjuk, hogy az egyetemisták, akik szintén társadalmi cselekvők, és szintén bele akarnak szólni ebbe a történetbe, mégiscsak azt látjuk, hogy hát van egy lázadás, vagy van egy szembehelyezkedés, vagy van egy erős kritika, ami adott esetben nyers, és nem feltétlenül racionális. Tehát, hogy az lenne tulajdonképpen a kérdés, hogy, és tulajdonképpen ebben nagyon erősen benne van egyébként, ami, és nem véletlenül lett ez a címe ennek az első, hogy ki az egyetem. Tehát, hogy valójában tényleg csak üzemszerűen lehet-e elgondolni az egyetemet. Ha úgy gondoljuk el, akkor például az, amit a Gábor az előbb felvetett, tehát, hogy hol van az ilyen értelemben vett, tehát nem pártpolitikának, hanem a közügyekhez való hozzászólásnak, az autonómiának, és a többi, hol van a helye. Ez egyébként nagyon sok esetben, és szerintem egyébként a hallgatói hálózat története teljesen véletlenül ezt pontosan nagyon szépen kirajzolja. Ez a helynek a története, az egyetem mint hely, ahol az egyetemisták meg tudnak nyilvánulni és meg tudnak szólalni. Aki követte a sajtót az elmúlt néhány év, az pontosan láthatja, hogy gyakorlatilag ez az első olyan eseményünk, ahol be tudtunk jönni egy egyetemre. Miért van ez? Hiszen egyetemi oktatók és egyetemi hallgatók vagyunk. Tehát, hogy tulajdonképpen azért mondom, hogy álnaív módon, tehát, hogy tulajdonképpen ez az egyetlen lehetséges stratégia, nyilván nem, de ezzel kapcsolatban kérdezném a véleményeket, hogy mi gondoltok erről. Tehát akár mondom a Londontól Belgrádig történő különböző tüntetések, megnyilvánulások, akár így a neoliberális egyetemnek a kritikájával kapcsolatban.
És megint nekem kell kezdenem. Most már kézbe vettem. Annyiban rossz tanuló vagyok, hogy megkaptuk ezt a belgrádos kérdést már előre, de nem készültem fel Belgrádból. Az viszont, és akkor visszautalok arra, amit már korábban mondtam, hogy olyan patetikusan szólva, az egyetem az a társadalmi önreflexió terepe is kell, hogy legyen, meg az egyetemi ifjúság a társadalmi önreflexiót és a társadalom kritikát folytatja hagyományosan, és kell, hogy folytassa ma is, és hogy hogy mégiscsak van stratégia a kormányzati tervek mögött, az szerintem ez a stratégia az éppen ez, hogy ezt gátolja meg. Tehát amikor a hozzáférést szűkítik, és egyéb ilyen antidemokratikus szabályokat építenek be a törvénybe, az éppen arról szól, hogy depolitizálják az egyetemet, és dereflexizálják, de ezt már nem lehet mondani, szóval, hogy meggátolják az egyetemistákat, még a gondolkodásban is, ugye egy olyan nemzeti együttműködés rendszerében, ahol erre amúgy sincs szükség, ugye ez felesleges is, mármint a gondolkodás, de hogy fura, talán több felé kellene választani, tehát az igazi nagy diáklázadások kora, mondjuk ha egy 68-as párizsi diáklázadásra gondolunk, ott volt egy olyan generációs tapasztalat, ami pont a demokratizálódásról szólt, tehát ott igenis, bár a mozgalom vezéreire megint csak nem volt igaz, de a mozgalom zöme az olyan első generációs fiatalokból állt, akik a társadalmi felemelkedés tapasztalatát hordozták egyrészt, másrészt pedig a társadalmi igazságtalanságokat tapasztalták meg mondjuk a saját családjuk sorsán és kirekesztettségén keresztül. Tehát ez amennyiben jelenleg még vannak első generációsok a magyar oktatási rendszerben, ha az ELTE-n ezek szerint nem is, de a vidéki főiskolákon, akkor ez lehet az egyik ilyen lázadási potenciál. A másik, azt meg, ahogy mondtam, azt éppen most veszik el azzal, hogy magával ezzel a törvénnyel is az összes olyan szabállyal, ami visszaszorítja az autonómiát. És itt akkor a Péterrel picit annyiban vitatkoznék, hogy nem tennék egy egyenlőségjelet a nyitottság és az autonómia között, szóval, hogy ez két dolog, tehát az öntörvényűség, tehát ez pont arról szólna, vagy szólhatna, hogy igenis maguk a diákok, a tanárokkal ad abszurdum, a rektorral közösen alakítják ki a közös élet, a közösség, az egyetem mint közösség életének szabályait a nem tudom én, a tanegységektől a szelektív hulladékgyűjtésig, hogy visszatérjek ehhez. Úgyhogy itt van egy ilyen, legalábbis elméleti szinten, de gyakorlati szinten is sajnos egy feszültség annyira nem egyszerű, de persze egyébként a nyitottság is egy nagyon fontos érték, csak mondom, hogy az autonómiával néha esetben konfliktusba is kerülhet. Mi is volt még? Válaszoltam a kérdésre, nem, ugye? Lázadjatok! Egy ilyen felszólítást vártál, nem, hogy lázadjatok, lázadjatok fiatalok. Hát igazából egyébként azért jogos volna, mert hogy tényleg jelképévé válik ez az új felsőoktatási törvény is annak a társadalompolitikának, ami igenis egy tudatos stratégia, én azt állítom, és az egész ország és minden közpolitikát átható tudatos stratégia, hogy kicsit elcsépelt már, de hogy alattvalókat vagy ilyen hűbéreseket, egy hűbéri rendszert hoznak létre, és ennyiben azok, akik még nem részei teljesen ennek a hűbéri rendszernek, vagyis az egyetemi fiatalok, azok mások képviseletében is. Ezt tették a 68-as párizsi lázadók is, a munkások képviseletében is, meg is orrult rájuk a kommunista párt, össze is vesztek. Szóval, hogy igen, mások képviseletében is, ennyiben ez a képviseleti demokráciának egy sajátos formája, lázadniuk kell, vagy lázadnotok kell, mert azok, akik már a középkorúak, és már félteniük kell a családjukat, vagy félteniük kell a munkahelyüket, azok már kevésbé engedhetik meg maguknak, úgyhogy ez végül is egy ilyen morális felelősség is azok számára, akik megtehetik, hogy álljanak ellent a hűbéri társadalom létrehozására irányuló törekvéseknek.
Most volt egy kérdés, ehhez szeretnék, akkor odaadnám a mikrofont, hogy lehessen hallani. Hogy adjam oda?
Így a lázadással, meg az alkalmazkodással kapcsolatban nem tudom, hogy megengedhetem-e magamnak, hogy ilyen mikroszintre lemenjek, és a saját aktuális problémámmal hozakodjak elő, de az például egy aktuális, én nem vagyok eltés, én egy PhD hallgató vagyok, máshol pszichológus. Tehát, hogy az aktuális esemény volt nálunk, hogy most 100 ember van nálunk elsőn B-en, és pótvizsgáról egy hallgató késett 15 órát, az oktató azt mondta, hogy köszöni szépen, hogy nem írhatja meg az éhet. Erre egy ilyen akkor bazd meg felkiáltással távozott a hallgató, és becsapta maga mögött az ajtót. Na most egy kérdés, hogy erre mit tud reagálni egy oktató? Szerintem nagyon tanulságos. Az én oktatóm úgy reagált rá, hogy kirontott utána a folyosóra, és azt üvöltött, hogy ez nem pszichopata képzés, és hogy többet ne jelenjen meg. Na most ez egy dolog, hogy tudta kezelni az indulatait akkor, ez meg egy másik dolog, hogy hogyan reflektálja később ezt a dolgot, mert hogy nekünk így PhD hallgatóknak úgy reflektálta, hogy ez a lány még mindig ott van, nagyon szomorú emiatt, ez a BA képzés ez teljesen nonsense, nem tudja, hogy ennek mikor lesz vége, és hogy nagyon el van keseredve, és ez borzalom, stb. Tehát az alkalmazkodásnak a legkisebb igényét sem láttam rajta, ami engem nagyon elszomorított, és én nem szeretek szomorkodni, nem vagyok egy ilyen ember alapvetően, és ez így arra indít engem, hogy nem tudtam jó volt kitalálni, tehát most ilyen levelekkel bombázom gyakorlatilag az oktatóimat ezzel kapcsolatban, hogy ez micsoda, és hogy ők ezt hogy gondolják, hogy ez így jó, és nem kapok választ semmilyen szinten, tehát hogy egy nagy hallgatás van, és hogy önök, mint oktatók, ezt mit tudnám hozzászólni, hogy én csinálok valamit rosszul, vagy mi itt a probléma, nem tudom. Köszönöm.
Szerintem csak azt, hogy menjünk végig az eredeti kérdésen, szerintem kicsit elkanyarodnánk, és akkor visszatérünk a ilyen beszélgetés részén a te kérdésedre, jó?
De egy gyors reflexiót azért. Bocsánat, a szimbolikus elhatárolódás egyében önálló mikrofont kezdett el. Egy gyors reflexiót a nagyon durván merem vagyok e tekintetben, már oktatóként. Mindig a kezdés után 7 perccel kezdem el az órát, becsukom az ajtót, és hogyha valaki 7 perccel később jön, akkor nagyon kedvesen megállok, nagyon kedvesen mosolygok, üdvözlöm és leültetem. Úgyhogy van, aki már nem mert később eljönni az órámba. De visszatérve az eredeti körre, egy gyors megjegyzést esetleg a neoliberális egyetem én Gáborral ellentétben nem hiszek abban, hogy egy nagy, hatalmas szolgáltató szervezet, mint egy egyetem, egy ilyen gazdag, bázisdemokrata logika alapján működő dologban be kéne kapcsolnom. Egy ilyen gazdag bázisdemokrata logika alapján működhetne, én a jó és nyitott menedzsmentben hiszek. Ez nem feltétlenül neoliberális, valamilyennyire liberális, de nem feltétlenül neoliberális. Tehát a nyitott menedzsmentben hiszek, és nyilvánvalóan menedzsment akkor lesz nyitott, ha van alatta egy ilyen gazdag, burjánzó, szerveződő világ, ez is nagyon fontos, de sokkal fontosabbnak érzem a jó menedzsmentet, ami egyébként most nincsen. De a kérdésre válaszolva, én azt gondolom, hogy kétféleképpen járhatunk el rosszul. Mondjuk hívjuk lázadásoknak, bár még nem nagyon tudjuk, hogy mivel állunk szemben, de használjuk metaforaként a lázadás szót. Szóval kétféleképpen járhatunk el rosszul, ha megpróbáljuk megérteni ezeket a lázadásokat. Egyrészt akkor járhatunk el rosszul, ha ezt rövidre zárjuk az egyetemek és általában a felsőoktatás funkciózavaraival. Tehát ezek a lázadások soha nem az egyetem funkciózavaraiból nőttek ki, ezeknek mindig sokkal bonyolultabb társadalom politikai bármilyen oka volt. Gábor is mesélt arról, hogy a 68 mögött mi állhatott. Ha az egyetemi hallgatók nagy tömegben valami lázadásszerű kezdeményezésben vagy mozgalomban vesznek részt, akkor az első cucc, amiben beleütköznek, az az egyetem establishmentje. Tehát, hogyha ez a fajta elégedetlenség, vagy általános rossz érzet, ez lázadás formáját ölti, akkor természetszerűleg ebből egyetem megszállása és hasonló dolgok lesznek. De még egyszer mondom, mert ez az a felület, amin keresztül az establishmenttel érintkeznek az egyetemi hallgatók, de egy kicsit túlzás lenne azt mondani, hogy ez mindig valamilyen felsőoktatási funkciózavarból nő ki. A második dolog, a második mód, ahogy rosszul járhatunk el, és most egy kicsit Gáborral szeretnék vitatkozni, ha a 68-as események megértésében minket jól segítő státusz kategóriákból kiindulva megpróbáljuk megérteni azt, ami most történik. Tudnék, egy gyökeresen más típusú dolgokról van szó. Most már tényleg az az érzésem, hogy szolgálnyian elkezdem reprodukálni kávézásunkat, de nyilvánvalóan még nem értjük, hogy most mi történik, azt jól értjük, hogy már valamennyire értjük, hogy mi történt 68-ban, de hogy most mi történik, azt még nem értjük, tehát amit mondani fogok, az inkább egy ilyen intuitív magyarázata a dolgoknak, semmint kutatásokkal, vagy bármilyen dokumentálható cucc. Egyszerűen azt gondolom, hogy aki most fellázad, az alapvetően éppen egy olyan világ ellen lázad fel, ahol az emberek identitását státuszkategóriák határozzák meg. Mi korábban beszélgettünk életmódtörzsekről, reflexív modernitásról, hívják, ha akarják, posztmodernitásnak, egy olyan típusú identitásról, ami sokkal inkább kulturális alapon szerveződik. Ez egy sokkal bonyolultabb világ, de az idősebb generációk alapvetően hierarchikus státuszidentitást ápolnak még most is, és az alapvető feszültséget ez a kétfajta identitás készlet közötti ütközésben látom. Még egyszer mondom, nem biztos, hogy igazam van, de az, hogy ennek az egésznek a generáció, nagyjából így vagyok képes interpretálni a generációs oldalát annak, amit most lázadásnak hívunk. Persze a Occupy the Wall Street meg hasonlók mögött még sok minden más is lehet, de érzékelek egy növekvő feszültséget, az életmód törzsek, kulturális törzsek identitása és a szüleik, vagy az én nemzedékem hagyományos státusz kategóriákban szerveződő identitása között. Egyébként jelzem, hogy az utóbbi esetben azért kicsit elmosódó ez a cucc, mert az én nemzedékemhez tartozó emberek közül is nagyon sokan, akiknek ez megvannak az erőforrásai, azok is most már sokkal inkább diverzifikált identitás felhőben élik a világukat, és kezdenek elszakadni a hagyományos előmeneteli kategóriákon alapuló státusz identitástól. Tehát hogy a visszatérve az eredeti kérdésre, tehát hogyha a felsőoktatásnak vannak funkciózavarai, és a társadalomban van valamilyen általunk még nehezen megragadható, egyáltalán le sem írható ellenérzés vagy elégedetlenség, ami mindenféle lázadások formáját ölti, akkor nyilvánvaló, hogy elképesztő mértékben felerősödik a felsőoktatás funkciózavaraival, felerősödnek ezeknek a funkciózavaroknak a percepciója. Ezek üggyé válnak, ezek dologgá válnak. Ezért hívnak minket ilyen kerekasztal beszélgetésre sokkal többször, mint ahogy 6-7-8 évvel ezelőtt hívtak minket. Tehát még egyszer mondom, lehet erről beszélni, csak nem zárnám őket rövidre.
Így is van. Én leereszkedem az identitás felhőkből, mert én nem vagyok szociológus, hanem egy közgazdász vagyok. És az Albert Hirschmann-tól indulok el, aki szerint, amikor egy nagy szupraindividuális szervezet, én is tudok azért hosszú latin szavakat mondani, ezt most így. Ha szembeáll az egyén, akkor három dolgot választhat. Exit voice, vagy a lojalitás felmondása, tehát hogy kiszáll a dolgokból, vagy felszólamlik, vagy pedig robbangat. Robbangatni kicsit veszélyes, de nem rossz, de én a másik kettőre koncentrálnék most. És azt gondolom, hogy ha a kérdés az a diák szempontjából feltett sto gyélagy, akkor mind az exit, mind a voice-ra elég sok lehetőség nyílik. Kezdem a kiszállással. Azért most minden diszfunkciójával együtt, most az egyetemen millió választás nyílik kicsiben, tehát hogy amikor mi bementünk az egyetembe, mi öregek, akkor nagyjából megmúlt mondva néhány választható tárgy kivétel, hogy miket kell tanulnunk. Ahhoz képest a mostani rendszerben sokkal szélesebb tér nyílik arra, az ember értelmesen kiválogassa, megkiderítse, utánaolvasson, ott hagyja az első héten, és olyan órákat vegyen föl, ami jó neki. Még jobb, hogy eleink kiküzdötték a bolonyai rendszert, és bár úgy volt egy ponton, hogy ezt is visszacsinálja az új felsőoktatási törvény, de most már úgy tűnik nem csinálja vissza. Tehát ha valami beleszorult az ember valami rémségbe, akkor 3 és nem 5 év után lehet belőle kimenekülni és próbálni valami jobbat, és ez egy nagyszerű lehetőség. És akkor még ott van az internet, és ott van a nemzetközi lehetőség, és ott van az Erasmus, és ott van az egyetemváltás, meg a szakváltás lehetősége. Ezek elképesztő lehetőségek, és ezekkel tudatosan élni kell. És ha az ember sajnálja magát, hogy rosszat tanult és rossz helyen, akkor nem kicsi részt magára vessen, azt lehet mondani. Ez ennyit az exitről. És ott van a voice. Én se gondolom, hogy a felelős közösségi, a poliszban való részvételre alkalmas értelmiségi ideálhoz való eljutásnak a fő terepe egy nagy magyar állami egyetem lesz egy diák számára. Ez egy abszolút támogatandó cél, de erre szakkollégiumoktól kezdve a mindenféle kisebb közösségek alkalmasak szerintem. A korban a diákkor az, amikor ezt az ember megszerzi, de nem biztos, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem közéletében, mint olyan közéletében részvételével lesz az ember egy kis Szókrátész. Mindazonáltal, és még ha visszanyírják, akkor is millió lehetőség van az embernek a mostani rendszerben is a véleményének a hangoztatására. Ha a hökkön csak már eleve korrupt leendő fideszes és MSZP-s képviselők szaladgálnak és 20% szavaz rájuk, az annak a 80%-nak a hibája is, aki nem vesz mély lélegzetet és nem szervezi meg magát és nem indul el és nem megy el szavazni. A millió felszólalási lehetségek, meg bizottságok, meg minden, amiket az ELTE bizánci szabályzása lehetővé tesz karonként különböző módon, azokon el lehet indulni. Aztán lehet, hogy az ember elakad, és a végén a Molotov koktélért nyúl, de azokon el lehet indulni, és azokat komolyan lehet venni. Tehát, hogy azért egy csomó tér nyílik arra, hogy az ember elfogadva a szabályokat, meg azokat békésen megpróbálva megváltoztatva, javítólag részt vegyen a dolgokban. Szerintem ennek a kettőnek az értelmes összemixeléséből, ha nem arról van szó, hogy igazából a rendszert utálja és először a tanszékvezetőbe ütközik, akkor elég sok, amiről az előbb beszélt a Péter, akkor itt azért elég sok tér nyílik az értelmes cselekvésre. Most nem a Magyarország megjobbítása, hanem az egyetem ügyeire vonatkoztatva mindezt.
Szerintem ez egy meglepően generáció. Nagyon jó, nagyon érdekes volt egyébként a reflexió, élveztem, de kíváncsi vagyok, hogy például mit gondolnak erről a diákok, és szerintem ez lenne az a pillanat, amikor hát egy vita is attól jó, hogyha nyitott, vagy egy beszélgetés, akkor ő nyitott. Nagyjából van még bő fél óránk, tehát szerintem egy sor olyan kérdés van, ami megfogalmazódott már bennetek. Én arra biztatnám, hogy tegyétek fel a kérdéseket, vagy kommentárokat, vagy ami nem tetszett, vagy tehát, hogy a vita nyitva áll, és annyit lenne a kérésem, hogy aki jelentkezik, annak odavinném a mikrofont, mert felvesszük a beszélgetést, és hogy meglegyen. Ja, jó, akkor... Igen, tudom, az első kérdés mindig iszonyatosan nehéz. Az első kérdés már volt, bocsánat, a második kérdés, hogy tényleg... Addig, amíg gondolkodnak a résztvevők, addig mit gondoltok arról? Tehát, hogy volt egy konkrét kérdés, hogy arra reagálnátok? Péter már röviden reagált rá, de hogy esetleg mondanátok azzal kapcsolatban valamit? Hogy nektek milyen tapasztalataitok vannak ezzel kapcsolatban? Jó.
Tehát, hogy itt Balázs, én rád szeretnék egy kicsit reflektálni az a kapcsolatban, hogy említetted, hogy itt a megfelelően szabályozott keretek között lehet tenni, és oda lehet menni, és el lehet indulni. Nekem személy szerint a hölkkel a legnagyobb problémám, hogy persze elindulhatok a hölk választásokon, de akkor ugyanabban az egy hölk frakcióba fogok beülni. Tehát, hogy persze, megvannak a szabályozott keretek, de én egyedül nem gondolom, hogy én itt belülről fogom bomlasztani a rendszert. Tehát pont ez a baj, hogy itt egy önkormányzatról van szó, egy olyan önkormányzatról, amiben tulajdonképpen egy párt és egy frakció van. És én ezt tartom a legnagyobb problémának, tehát... innentől kezdve itt nehéz ebben a keretben működni.
Nem nekem címeztek, de hadd válaszoljak csak egyetlen mondata, hogy pont azt lehetne csinálni, hogy a hallgatói hálózat igenis a következő HÖK választásokon indít minden magyar egyetemen és főiskolán saját jelöltet, és attól kezdve azok ezek közül, akiket megválasztanak, színekben fognak ottan a fennálló rend ellen a többi hökös ellen is adott esetben, a rektor ellen, stb. És ez így, ha kialakulna egy ilyen típusú, ilyen országos, plurális hallgatói érdekképviselet, ez egy jó út lenne, bocs.
Én csak a kilépési lehetőségekkel kapcsolatban teljesen egyetértek, de kizárólag és csak is elméleti szinten. Tehát, hogy az úgy van tényleg, hogy 3 év után lehet más egyetemre jelentkezni. Mi egyetemünkön is úgy volt, hogy a saját hallgatókat előnyben részesítették az oktatók. Más egyetemen is úgy volt, hogy a saját hallgatóikhoz képest részesítették előnyben. Fizetős felvételi volt, 6-7 ezer, tehát szerintem kemény pénzek. Olyanokat kérdeznek meg, hogy mivel foglalkoznak a szüleid, pszichológia szakon, a pszichiáter, a szülők gyerekei kimagaslóan több pontot kapnak, illetve akik ott akarják folytatni, ahol elkezdték. A másik pedig, hogy én is próbáltam jelentkezni más egyetemre, mondjuk nem BA után, hanem MA után, egyszerűen nem kaptam ajánlást az oktatóimtól, tehát hogy persze ez így működik elméletben, gyakorlatban pedig vannak nehézségek sajnos. Ennyi, köszönöm.
Igen.
Hogy reflexió.
Elnézést, kicsit szavar, hogy egyszer lett bemutatva mindenki, és az is nekem így nagyon nem jött le, hogy akkor most ki kicsoda. Szóval mindegy, ezt csak jelezni szeretném, hogy... Igen. Tehát a szociológus úr, Radó Péter, jól emlékszem?
Igen.
Radó Péter úr szavaira szeretnék reflektálni. Én úgy értettem meg azt, amit ő mondott, hogy ő úgy fogja fel a felsőoktatást, mint egy az intézmények, amit nyújtanak, mint egy szolgáltatást, és szeretné, hogyha ezt egy partneri kapcsolat keretein belül tudnák a diákok igénybe venni, és mint egy egyenlő partnerek kikényszerítenék a minőséget, hogy kapjanak is valamit a pénzükért cserébe, mondjuk. Na most ezzel én nem értek egyet. Elsősorban azért nem, mert azt gondolom, hogy a felső oktatás az, hogy valaki jár a felsőoktatásba, van egy diplomája, vagy nincsen, az nem egyszerűen egy szolgáltatás. Tehát az, hogy valaki diplomát kap, vagy felsőoktatásban részt vehet, az egy egészen speciális szolgáltatás, hogyha szolgáltatásnak fogjuk föl. És leginkább azért, mert amint ezt erre már rámutattak, hát azokban az időkben, amiről korábban volt szó, tehát jó pár évtized ezelőtt rámutattak már arra, hogy az egy teljesen naív tévhit, hogy a felsőoktatásnak az volna a funkciója, hogy valamiféle tudást vagy szakértelmet terjesszen. A felsőoktatásnak az a valódi funkciója, hogy a politikai hatalom eszközeit egy bizonyos társadalmi osztály kezében megtartsa. Na már most, az, hogy ez a szolgáltatás valaki megkapja vagy sem, az nyilván nem érdeke senkinek, hogy ez így maradjon ebben a formában. És efelé látszik elmozdulni Magyarországon a képzési rendszer az utóbbi évtizedekben. Tehát tulajdonképpen a kommunizmus óta visszafejlődünk arra a szintre, ahol ami ellen pont lázadtak 68-ban, amire az előbb utaltam. És hogyha viszont elhisszük azt, hogy a felsőoktatás valóban tudást ad át, készségeket ad át, ami aztán az egész életét meghatározza annak az illetőnek, aki elvégezett ezt az adott képzést, mert hát tény, hogy nagyon nagy mértében meghatározza, hogyha ha tényleg kap valaki egy jó tudást. Akkor megint csak oda lyukodunk ki, hogy ez nem egyszerűen egy szolgáltatás, az, hogy én elutazhatok Hawaii-szigetekre valamennyiért, vagy hogy beiratkozhatok egy nyelviskolára, vagy egy tanfolyamra, sokkal, de sokkal több ez annál, mint egy egyszerű szolgáltatás. És én egyáltalán nem látok bizonyítékot arra, hogy a minőséget mennyiben javítaná az, hogyha ezt pénzhez kötnénk, vagy jelenleg is sok oktatótól hallottam azt, nem diáktól, hanem oktatótól, hogy pont ott van ott a legrosszabb a minőség, ahol fizetni kell, mert azt mondják, hogy én kifizettem a pénzt, most már kérem a diplomát. És az, hogy meg tanulni is kéne közben, az meg valahogy kimarad. És arra láttam, hogy Radó úr valami ilyesmire utalt, amikor a HÖK-ről beszélt, hogy ugye, ha az egyetem vezetősége be akar vezetni mondjuk egy olyan módosítást, hogy ezentúl ne lehessen 29-szer vizsgázni ugyanabból a tantárgyból, hanem csak 28-szor, akkor a HÖK azt rögtön megvétózta, ugye? Mert hát ne kelljen már tanulni, meg igen. Na most, ugye gondolom, hogy ez volt részben a fejében. Na most, de közben utalt arra, hogy az oktatók meg az egyetem vezetése mindeközben, minthogyha valamiféle minőségjavulást próbálna elérni. Na de kérem szépen, mi erre a bizonyíték? Egyáltalán nem próbálnak az oktatók semmiféle minőségjavulást elérni, és pont azért tartunk ott, hogy a HÖK azt mondja, hogy legyen 29 vizsga, mert ezért, amit kapok, ezért a minőségű órákért, ezért én nem tanulok, fel se kelek. Minek? Semmi értelme. Úgyis arról szól az egész, hogy megkapom a papírt, és onnantól kezdve akkor már nem vagyok munkás gyerek, már nem vagyok cigány gyerek, hanem akkor bekerülhetek olyan körökbe is, ahol fel kell mutatni a papírt, és utána az, hogy mi a tudásom, az teljesen más kérdés lesz. És még azt szeretném hozzátenni, hogyha a HÖK elveszünk jogokat, korlátozzuk a HÖK jogait, akkor erősítjük azt, ami már eddig is bőven túl erős volt, hogy az oktatók és az egyetem vezetősége egy olyan klikket alkotnak, amely gyakorlatilag a saját érdekeit védelmezi mind a hallgatókkal, mind az állammal, bárkivel szemben, és tulajdonképpen én egyetértek azzal, hogy az, hogyha valaki még ezt gondolja, hogy a felsőoktatás tulajdonképpen oktatóközpontúvá kéne tenni. Hogy az oktató legyen az, aki valóban egy tudós, aki kutat, aki más diákokat bevon maga köré, és tanítja őket. Ez így működne, de jelenleg én azt látom, hogy jelenleg olyan értelemben oktatóközpontú az oktatás, hogy az oktató bármit megtehet büntetlenül, és erre egy példát mondanék, szintén, mint ahogy Zsófi is tette ezt, ugyanazon az egyetemen történt, hogy az egyik oktató bölcsész alapozó képzésre megkapott 150 diákot, hogy vezesse be őket a filozófia rejtelmeibe, első éves diákok, és ugye úgy zajlott a vizsga, hogy egyedül behívta egyenként az embereket négy szem közt, és aki tetszett neki, szép lány volt, azt meghívta randira. Aki elment, az megkaphatta a rendes jegyet, aki nem ment el a randira, az egyes kapott. Na most ezt mindenféle fórumon jeleztük a dékánnak, a tanszékvezetőnek, tudta a dékán, tudta a tanszékvezető, semmi nem történt belőle, azóta is ott oktat az oktató, és egyébként mindenki, aki régóta az egyetemre jár, tudja, hogy ez így zajlott mindig is. És és ezen túl ráadásul, tehát ez a fajta érdek védelme az oktatóknak, ráadásul még azzal párosul, hogy olyan eszméletlen mértékű szakmai felkészületlenség, a tudományos munkának olyan hiánya jellemzi az egyetemi oktatók 99%-át, hogy egyszerűen az ember első éves korában fel van háborodva, hogy ezek merik őt megpróbálni bármilyen is tanítani. Ennyit szerettem volna hozzászólni, most jól kiventilláltam magam, és akkor majd mások reflektálnak arra, ami szeretnének. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Jó, van itt néhány feldobott labda, nem tudom, ki szeretne reagálni le.
Kicsit ventilálnék én is, hogyha... Három dologra reagálni, néhány dologgal egyetértek, néhány dologgal nem, alapvetően arra reagálnék, amivel nem értek egyet, de még egyszer mondom, néhány dologgal azért egyetértek. Az oktatás mozgás terével kapcsolatban mire jó a felső oktatás, vagy általában mire jó az oktatás? Ön tökéletesen reprodukálta ezt a eléggé pessimista Bourdieu-t, elég erőteljesen elterjedt megközelítést, ami szerint az oktatás semmi másra nem jó, mint hogy beégesse a társadalmi egyenlőtlenségeket, újra reprodukálja őket. Vannak szélsőségesen optimista megközelítések is, mint ez a fényes szellők típusú illúziók, hogy egész társadalmi nagy csoportok felemelhetőek az oktatás segítségével, vagy oktatási csatornákon keresztül, meg az alternatív pedagógiáknak az alfajta lelkesedése, hogy minden gyerek tud tanulni, képes tanulni, csak segíteni kell őket. A 70-es évek óta elvégzett írdatlan mennyiségű empirikus kutatás és értékelés, ez mind azt mutatja, hogy mint mindig az igazság valahol a kettő között van, mert egyfelől az illúzió azt várni, és nem, most nem önnel vitatkozom, hanem ezekkel az illúziórikus megközelítésekkel, illúzió azt várni, hogy oktatási eszközökkel a társadalom struktúrája megváltoztatható, más, mert hogy az iskola, vagy egyetem a társadalom beágyazott módon működik, ugyanakkor az oktatásnak igenis van bizonyos fajta, a legkisebb kortól kezdve az egyetemig, van egy bizonyos mozgástere a tekintetben, hogy hogy kompenzálja a társadalmi hátrányok hatását. Általában az oktatásnak van hozzáadott értéke. Csak abba gondoljon bele, hogy az a nagyon magas szintű, kidolgozott reflexió, ahogy most a problémákról beszélt, ez a felsőoktatásnak köszönhető. Nem. Oké, tehát ha teljesen autodidakta, akkor ezt visszavonom. Ez az első dolog. Én nem hiszek abban, hogy az oktatás nincsen benne az a potenciál, hogyha nem is egész társadalmi nagycsoportokat, de egyéneket hozzájutasson lehetőségekhez. Egyéni lehetőségek, egyéni mobilitási utakat nyithat meg az oktatás, és ebben hatalmas potenciálja van. Az egy más kérdés, hogy a magyar oktatási rendszer, ezenből a felsőoktatás, ezt mennyire képes kihasználni, hogyha átmegyünk ebbe, akkor valószínűleg nagy vita közöttünk már nem lesz. Csak azt szeretném mondani, hogy benne van az a lehetőség. A második dolog, amit úgy ventilációképpen ugye reflektálnék, az, hogy mi az, hogy minőség. Nincsen egy ilyen Németh Lászlói elvont minőség fogalom. Ez a számomra tökéletesen értelmezhetetlen. A minőség kőkeményen kontextuális valami, és ettől a pillanattól kezdve én nem tudok minőségről beszélni ugyanúgy itt az ELTE bölcsészkarán, mint ahogy tenném a szolnoki vagy az EGRI főiskolán, vagy a Jászladán is egy főiskola. Ezeken a helyeken a minőségnek egészen más típusú megközelítését kellene alkalmazni, tehát azt gondolom, hogy differenciáltan kell erről gondolkodnunk. És az át is vezet minket egy harmadik dologhoz, ez a bizonyos oktatócentrikusság. Teljesen egyetértek, egészen brutális, hogy mennyire oktatócentrikus az egész rendszer. Én általában az ELTE társadalomtudományi karán tanítok, most éppen a pedagógia pszichológia karán tanítok be, és néha betanítok a Corvinuson. Az egyetlen hely, ahol én beleütközöm intézményi policykbe, amik arról szólnak, hogy hogyan kell szerveznem az óráimat, hogyan kell értékelnem, vagy a minőség bármilyen aspektusát, az én munkám minőségének bármilyen aspektusáról van szó, az a Corvinus. De semmilyen elvárás nem érvényesül velem szemben, sem az ELTE társadalomtudományi karán, sem az ELTE pedagógia-pszichológia karán. A tudományos munkásságom, ami egyszerűen azért hosszú, mert már öreg vagyok, a tudományos munkásságom engem egész egyszerűen kvalifikál arra, hogy én ott tanítsak. És ez egy dráma. Ebben abszolút egyetértünk. Csak azt szeretném hangsúlyozni ezzel a példával, hogy a minőségre való törekvés nem egyes oktató, egyes harcos kérdése. Ez intézményi policyknek a kérdése. A Corvinuson a minden egyes elméleti óra után egy gyakorlatot, egy szemináriumot kell tartanom, az elmélet sem lehet nagyon elméleti, de egy szeminárium, ezek össze vannak kapcsolva, kettőt tartok helyből, két dupla órát tartok egymás után, ahol viszont már tréningeszközöket kell használnom, ahol kis csoportokban állítanak elő valami produktumot a tanítványaim, tehát azonnal megtörténik az előadásnak, a gyakorlat, ha úgy tetszik, gyakorlatorientált, vagy ilyen participatív módon történő feldolgozása. Az ELTE-n ennek nyoma sincs, ez praktikusan, ez azt jelenti, hogy egészen más a minőségre való törekvés a közgázon, ne beszéljünk az egész korhoz, a közgázon, mindig az ELTE társadalomtudományi karán. Vagy azt megnézem, hogy egy órányi munkám hány hallgatói munkaórát generál az ELTE társadalomtudományi karán, vagy a PEPSZ-n, vagy a közgázon, elképesztő különbségek vannak. Ez is egy minőségi különbség, de még egyszer mondom, nem oktatóktól kell várnunk a minőséget, hanem az intézményeket kell belehelyezniük az egyes oktatókat abba a frameworkbe, ahol ez a fajta dolog ez elvárásként jelenik meg.
Akkor én is hadd reagáljak, de én egy másik korábbi megjegyzésre, a kettőre igazából. Az egyik az a BA, MA átjárás, ez abszolút a probléma, ez megvan. Ha optimisták vagyunk, akkor gondolhatjuk azt, hogy ez még csak a kezdet nehézségei, mert hát végül is azért a Bologna most állt föl Magyarországon, de én nem vagyok ilyen optimista. Én azt gondolom, hogy az 5 éves képzésre szocializálódott magyar egyetemek, azok rendszer szerint is továbbra is mindent meg fognak tenni, hogy ott tartsák a saját BA diákjaikat, és a saját DA diákjaikat mindenképp fölvegyék a saját MA kurzusukra, mert átsállták a programot rendesen, úgyhogy 3 év legyen, és 2 külön, hanem igazából az 5 év van a fejükben, meg amúgy is ez a fajta folyamatos verseny és halászat, meg minden, ez nem smakkol nekik. Ez az a dolog azért változhat a finanszírozási feltételek függvényében, a demográfiai feltételek függvényében, hogy mennyire kell erőködni az egyetemeknek, hogy miután kapják a pénzt, tehát azért ez a dolog változhat. Én azt gondolom, hogy itt egy jelentős, hallgatói nyomásnak is szerepe lesz. Ez nem lesz egy könnyű dolog. Tehát azt eleve megakadályozni mindenféle módon, ha nem is ilyen durva módon, mint amit mondtak, de hogy a megnehezítsék a máshonnan való jelentkezést, amíg van felvételi, és nyilván ha tehát valamiféle felvételi lesz, az nehéz, de ez pont visszajelzések, meg nyomás, meg mindent kényszerítheti ki, hogy inkább működjön. Ezzel együtt ezt belátom, hogy ez azért Magyarországon még messze nem működik úgy, ahogy egy ilyen elméleti 3+2 konstrukcióból az ember gondolná. És volt még egy, ahol megszólítottam, csak már elfelejtettem, mert Lukas az agyam, hogy valamit nekem címzett. Ja, volt a korábbi, hogy mit csinál az ember, amikor vajon pszichotikusan kiabál-e a diákjaival, vagy se. Ez nyilván ezt nem nehéz megválaszolni. De úgy szerintem ez, amit elmondott, az ugye annak egy gyönyörű instanciája, amiről a Péter még az elején beszélt, hogy a magyar felsőoktatás nem állt, egy csomóan a magyar felsőoktatásban nem álltak át arra a tömeges képzésnek a kihívásaira, ami közben előállt. Tehát, hogy ami rutinok, meg szabályok, meg minden működtek 20 hallgatóval, akik jellemzően csupa 5-ös érettségizők voltak, azok nem fognak működni 100 hallgatóval, akik máshonnan merítettek, és erre meg kell találni az intézményes megoldásokat, azokat előre meg ismerté kell tenni, és lehetőleg empatikusan, de valahol fafejűen be kell tartani, kiabálni meg nem kell, tehát szerintem ennél ilyen absztrakciós szinten konkrétabbat nem fog tőlünk hallani erre a kérdést.
Tehát, hogy arra, hogy én ezt úgy gondoltam, hogy ezt egy oktató, és tehát, hogy nem nekem ez ebből problémában is, hogy ezt tudom beszélni, de ehhez képest így nem tudom meg, hogy választ nem kapok, és hogy ez egy rossz
Nem, én pont ezt javasoltam egy korábbi hozzászólásomban, úgyhogy nem mondhatom, hogy rossz, de azt látom, hogy ebben az esetben eldugult, és szomorú vagyok.
Szabad ehhez?
Persze.
Ez megint egy olyan helyzet, ahol dráma, hogy nincsen intézményi policy. Ahol dráma az, hogy nincsenek meg a panasztételi csatornák. Nincsenek meg a nyitott, átlátható, szabályozott panaszeljárások, ha úgy tetszik. Tehát itt megint csak arról van szó, hogy ha minden személyes kapcsolatokon múlik, ha minden személyes informális alkukon keresztül dől el, ha minden az adott egyes oktató nyitottságán, a mentális és pszichés állapotán múlik, akkor már régen baj van, az vagy eldugul, vagy nem dugul el, de ha nem dugul el, akkor is baj van, mert az azt jelenti, hogy ez a fajta probléma kezelés, ez nem működik. És persze vannak dolgok, amikre nem lehet mindenre intézményesült policy-t csinálni, tehát azért a társadalomtudományi karon, ha konzultálunk, egyesével konzultálunk a hallgató nőkkel, akkor olyan nincs, hogy becsukjuk az ajtót. Tehát ez úgy tetszik, ez egy ilyen kulturális dolog, amire semmiféle szabály nincsen. De ez a szabály azért alakulhatott ki nagy valószínűséggel, mert néhány oktató már megütötte a bokáját olyan típusú vádak miatt, hogy zárt ajtók mögött, hallgatókat, és ezt megelőzendő kialakította mindenki azt a technikát, hogy nyitott ajtónál, hangsúlyozottan nyitott ajtóknál konzultálunk úgy a férfi, mint a nő hallgatókkal. De mégis emögött a kulturális kultúraváltás mögött is vannak intézményes csatornák. Egy dologra nem reagáltam, arra még szabad egy... A fő tézisére nem reagáltam, elnézést kérek arra, hogy a felsőoktatás az nem szolgáltatás, vagy nem olyan szolgáltatás. Én nem tudok szolgáltatót, aki nem mondaná azt, hogy az ő szolgáltatása nem speciális. Egyfelől. Másfelől, ha bármilyen értelemben szolgáltatás, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy hogy kiegyensúlyozott hatalmi kapcsolat van-e a szolgáltató és a kliens között. Ha azt látjuk, hogy ez a kapcsolat nem kiegyensúlyozott, akkor bizony el kell gondolkodni azon, hogy milyen egy eszközökkel állítható elő az egyensúly. Én azt gondolom, hogy a tandíj ennek egyik eszköze. Önmagában persze nem elég, egy csomó minden kell még hozzá, amiről az előbb beszéltünk, de komolyan azt gondolom, látva bizonyos más egyetemek, az Elbától nyugatra működő egyetemek működését, hogy ez igenis egy nagyon komoly direkt és egy ilyen akkulturációs hatást is gyakorol. Ezért én változatlanul komolyan hiszek ebben.
Ja, megy. Jó. Én már megígértem a Zsoltnak, hogy nem reagálok, de mivel a tandíjat ismét eddig sikertelenül provokált minket a Péter a tandíja, de most már nem hagyhatom szó nélkül. Ez egy nagy vita, amit most nem fogunk tudni lefolytatni, de azért hát mindig vannak ezek a térképek, ahol így felrajzolják Európát, hogy hol van tandíj, hol nincs. Általában ez a ilyen nyugati jó példa, és akkor attól függően, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy tandíj, akkor az országok többségében van, vagy nincs. Azért azt látjuk úgy általában, hogy én olyan térképet rajzolnék, hogy általában nincsen, és azt is látjuk, tehát, hogy a tandíj az már nem csak egy ilyen oktatás-gazdaságtani kérdés, és igenis ez politikai kérdés, és nem véletlenül nincsen, és nem véletlenül vonják vissza azokban a német tartományokban is, ahol egyébként a jobboldali pártok úgy kiharcolták, hogy legyen, azért, mert se az oktatás minőségének javulásában, tehát se a rendszeren belül, se egyébként politikailag ez a nagyobb ár, amit fizettek érte, nem volt kifizetődő. Tehát különösen egy olyan országban, mint Magyarország, ahol még pont, hogy nem értünk ennek a folyamatnak a végére, hogy mindenki eljusson az egyetemre, sőt a diplomáig, akiben egyébként megvan ez a potenciál. Egy tandíjjal hiába elméletileg működik a dolog, hogyha olyan fajta a társadalomtudományos műveltségűek ismerik a habitus fogalmát, tehát hogyha olyan fajta falakba ütközünk, amik egyszerűen beállítódások a nem diplomás szülők gyerekének szorongása. Például az a fajta szorongás, hogy mindenki elhitte azt a tévképzetet, hogy hatalmas diplomás munkanélküliség van. Na most odaállítod a tandíjat, mint gátat, mint falat, egy olyan valaki elé, aki egyébként megvan róla győződve, hogy ugyanőt érdekli akármi a történelem, de hogy ha most 3-5 évig tanul, akkor úgyis munkanélküli lesz, és még ezt a gátat is oda teszed, akkor az hozott, nem tudom én, világképe és viselkedési mintái, őt arra fogják vezetni, hogy noha egyébként az ő szempontjából is megérné, meg az ország, a nemzet szempontjából is megérné, hogy ő elvégezze ezt a magyar szakot, de nem fogja. És persze akkor jönnek a tandíjhitel elméletek, már a Balázs már nyúl a mikrofonért, és mindjárt elmondja, de akkor át is adom, hogy nehogy az ellenérvet is én mondjam.
Most kéteszek szigorú moderátor lenni, mert fogy az idő, úgyhogy akkor arra kérnélek, hogy röviden reagálj erre, és utána van egy kérdésünk, amit még szeretném, hogy elhangozhassak.
Jó. Én még radikálisabb tandíjbarát vagyok, mint a Péter, mert én nem csak ösztönzési szempontból gondolom jónak, hanem társadalmi igazságossági szempontból is. Bár én nagyon félek, és nem is arra jár az agyam ezektől a burjói osztály elméletektől, de azt gondolom, hogy addig, amíg a magyar felsőoktatás a elit reprodukciójáról szól, addig, és amíg akik kijárták az egyetemek, az ebb által nyújtott szolgáltatás, vagy emberi tőke, vagy szignál, vagy sokféle elméletbe be lehet helyezni, annak a fő haszonérdezője a diák, aki nem lesz munkanélkül is többet fog keresni, addig az, hogy ha találunk olyan módszert, ami ezeket a fajta kizárási mechanizmusokat nem indítja be, addig valamennyire hozzájáruljanak ehhez a dologhoz, aminek ők a fő haszonérvezője, és ne annak a terhére is azok az adófizetők járjanak be hozzánk, akinek a többsége sose járt egyetemre, az szerintem elemi fairness kérdése. Úgyhogy én erkölcsi okokból támogatom a tandíjat. Még azt mondom, hogy azt a fikciót azért ne vegyük, hogy most nincs tandíj, hát az állami egyetemekre járók fele az nem állami finanszírozású és vidáman fizet, tehát tandíj van. ilyen szempontból egy ilyen furcsa, elvarázsolt világban élünk, ahol egy olyan státust próbálunk megvédni, állapotot próbálunk fenntartani, ami már réges-régen nincsen. Az a kérdés, hogy ki fizet, mennyit fizet, mitől függ, van-e átjárás, mit teszünk mellé, mennyire riaszt el, ilyesmit, ki állapítja meg.
András.
Nem azon? Igen. Elnézést. Én szeretnék visszatérni a kiinduló kérdéshez, mert kicsit elkanyarodtunk itt olyan felsőoktatás politikai elméleti kérdések felé, amik egyébként borzasztó érdekesek, és én, mint oktató, természetesen tudnék válaszolni a hallgatói kifogásokra, mert hát, hogy hány százaléka az oktatóknak veszik komolyan, meg... Tehát ebbe, de ez egy olyan kérdés, amiről én őszintén szóval nem jöttem volna ide, hogyha ez a kérdés. Ami miatt idejöttem, az sokkal inkább az a kérdés, hogy most egy rendkívüli helyzet van. Egy olyan helyzet van, ahol egy hallgatóságban ülnek egyetemi hallgatók és egyetemi oktatók. És ez azért van, mert valami olyasmi történik a magyar felsőoktatásban, amelynek mind a hallgatók, mind az oktatók egyformán szenvedő alanyai. Engem tulajdonképpen azok a formák érdekelnek, vagy azt hiányolom, az arról való gondolkodást hiányolom, hogy hogyan lehetne megszervezni adott esetben egy-egy intézményen belül, de talán intézmények között is. Azt a fajta érdekközösséget, ami a hallgatókat és az oktatókat ebben a pillanatban összefűzi a készülő felsőoktatási törvénnyel kapcsolatosan. És erről nagyon keveset lehet hallani. Nem tudom, hogy ennek mi a... És azért nem mennék bele, hogy most azt a hallgatói hálózat, ebben a szólabból is láttam, én is ott voltam a közgáznál annak idején, amikor az első ilyen akció volt, és nagyon imponált nekem az egész dolog, és most is támogatólag volnék hálózat felé, de nekem én speciál a HÖK megítélésében is sokkal komplexebben látom a dolgot. Én egy intézetet vezetek, és az én intézetemben ott a helyi hallgatói képviselettel kifejezetten jó és konstruktív kapcsolat van. És én például, azt, és egyébként tagja lévén a kari tanácsnak azt is látom, hogy a hallgatói frakció a kari tanácsban valóban tömszerűen szavaz, ami nekem nagyon nem tetszik. Tehát én egy csomó mindent kérdésnek a vitatásával szívesen belemegyek, de konkrétan engem most az, hogy a hallgatói házad és a HÖK milyen más módon fogja fel a hallgatói képviselőknek a kérdését, másodlagosnak érzem ahhoz képest, hogy most olyan helyzet van, amelyben a hallgatói önkormányzat és a hallgatói házad és az oktatók közös együttműködésére volna leginkább szükség. És azt szeretném igazából kérdezni, hogy láttok-e arra vonatkozóan valamilyen hatékony formát, hogy érvényesíthetnénk valahogy azt a nyilvánosság előtt is, és a politikai hatalom felé is, hogy itt most erősebb az, ami bennünket összefűz ebben a történetben, mint az, ami egyébként egy normál munkahelyen értemszerűen különböző érdekcsoportokat egymással szembe fordít. És még egy példát hagyj mondjak erre. Ugye a szóba került itt az előbb a diplomás munkanélküliség. Meg ugye az, hogy az új törvény minisztériumi szabályozásnak, vagy minisztériumi akaratnak, vagy nem tudom én, kormány döntésnek a függvényévé teszi azt, hogy melyik szakon hány hallgatót lehet majd a jövőben állami támogatással képezni, ha egyáltalán lesz ilyen. A bölcsészkar, ahol most vagyunk, és ahol mi is dolgozunk, nagyon rosszul fog kijönni ebből a jelek szerint rosszul fog kijönni ebből az osztásból. És emögött egy olyan társadalmi előítélet van, hogy a bölcsészek fölösleges dolgokat tudnak és tanítanak, és tanulnak, amire, és valóban növelik a diplomás munkanélkülieknek a számát. Ezzel szemben van egy olyan statisztikai adat, amelyik azt mondja, hogy a bölcsészkarok, például a mi bölcsészkarunkon az egyik legmagasabb a diplomáson elhelyezkedni képes hallgatóknak az aránya. Ez azt jelenti, hogy most pillanatilag mindenkinek, aki ezen a karon dolgozik, hallgató, oktató, hökös vagy hallgatói hálózatos, az lenne az legelemibb érdeke, hogy azt kommunikálja a társadalom felé és a kormányzat felé, hogy ez egy téveszme. hogy speciál éppen a bölcsészképzés olyan, amelyben sokkal jobban valósul meg a posztmodern tudástársadalomnak az az igénye, hogy az emberek olyan tudásokat szereznek, amelyeket gyorsan lehet konvertálni másfajta tudások felé. Hogyan lehet ezt megszervezni? Milyen tapasztalatok vannak erre vonatkozóan? Hogyan kellene föllépnünk, hogy az érdekérvényesítésünk adott esetben ennek a konkrét karnak az érdekérvényesítése hatékonyabb lehessen?
Egy csapdahelyzetre szeretném felhívni a figyelmet egy analógiával élve. A nagyjából december volt, amikor az Oktatási Államtitkárság előjött egy ilyen nagyon zagyva köznevelési törvénykoncepcióval, és azok, akik elkezdtek akkor ellenállni ennek a dolognak, nagy nyilvánosság előtt a legkülönböző formában, azoknak az embereknek a számát nagyjából egy kezemben meg tudom számolni, egész egyszerűen azért, mert egy ilyen átláthatatlan zagyvaság volt az egész, hogy önmagában annak a várható hatásairól gondolkodni, az már egyrészt független státuszt igényelt, hogy az ember ezzel ennek ellenálljon, másrészt pedig bizonyos szakmai elemzői skilleket, kompetenciákat igényelt, ami általában a pedagógusokban, nem tudom kikben, nem mindig van meg. Jellemzően nincs meg, mert nem ez a dolguk. Egészen addig, ameddig a konkrét tervezet, köznevelési törvény tervezet ki nem került az utcára, és az emberek paragrafusokat találtak arról, hogy konkrétan hol okoz nekik ez az új törvény érdeksérelmet. Egészen addig néhányan sokkolva néztük, hogy a közoktatási szakmának milyen hihetetlenül alacsony gyenge az immunrendszere. Hogy mintha nem állnának ellen ennek a szörnyűségnek. Attól a pillanattól kezdve, hogy megjelent a törvénytervezet, és az emberek nagy tömegben, iskolák, iskolaigazgatók, önkormányzatok, pedagógusok, szülők, nem tudom, kicsodák, és szakértők is, különböző pedagógiai területek szakértők, elkezdték felismerni, hogy milyen drámák, a közoktatási törvény sokkal nagyobb dráma, mint a felsőoktatási törvény egyébként, milyen drámák vannak ebben a törvényben, ettől a pillanattól kezdve egy ilyen burjánzó ellenállás lett. Ilyen Facebookos tiltakozó mozgalmak alakultak, megalakult a HAT, akik most a parlament előtt folyamatosan fogadórát tartanak, a iskolák írtak petíciókat, tehát egy elkezdődött egy nagyon intenzív ellenállás, mert hogy momentum lett. Egészen eddig nem volt momentum. Most a felsőoktatás törvény tekintetben most sincsen momentum. Nem véletlenül ülünk itt ennyien, sokan vagyunk, de nem vagyunk elegen, ahogy mondani szokták. Majd amikor eljön ez a bizonyos momentum a felsőoktatás tekintetében, és akkor majd mindenki hoz magával még egy embert, sőt nagyon könnyű lesz kettőt, hármat is hozni. De még nincsen ez a helyzet. Csak az a probléma, és a köznevelési törvénnyel kapcsolatban azért nagyon jól látszik, hogy abban a pillanatban úgy működik a NER, hogy abban a pillanatban, hogy momentum lesz, már késő. Már nem lehet befolyásolni a dolgokat. Már most is gyakorlatilag ilyen láthatatlan, informális alkumezőben rektorok, ahogy a Balázs beszélt róla, rektorok bemennek minisztériumi szobákba, ilyen távoli, sötét levegőtlen szobákban ücsörögnek, és próbálnak ilyen disszidens háttéralkukat kötni, hogy értem, hogy jövőre csak 30 ezernyi államilag finanszírozott hely lesz, de abból, hogy 1800 legalább legyen a miénk, tehát ilyen típusú alkuk folynak, mert még egyszer mondom, nincsen momentum. És őszintén szóval nem tudom, hogy mit lehet ezzel kezdeni, mert hogy a igazán hatékony a dolgokra befolyás gyakorló nyomásgyakorlással kapcsolatban akkor szárnyalhat az embernek a fantáziája, hogyha nyitott közpolitika alkotás vagyik. Most viszont nem ismerek olyan balkáni országot, ahol annyira zárt lenne a politika alkotás, a közpolitika alkotás, mint ami most van. És még egy csapdára, hogy hívjam fel a figyelmet, körülbelül egy éve küszködöm, blogot írok, és körülbelül a blogon körülbelül egy éve küszködök azzal a problémával, hogy hogyan lehet eladni embereknek azt, hogy nem feltétlenül a bölcsész reflexió szintjén gondolkodó embereknek azt, hogy a szabadság megvonás közvetlen és direkt hatással van az emberek életminőségére. Az elmúlt egy évben ez eddig nem nagyon látszott. Abban a pillanatban, hogy valamilyen területen momentum lesz, ez azonnal nyilvánvalóvá válik. Tehát a szakszervezetek rájöttek arra, hogyha felszámolják a szakszervezeti képviselet alapintézményeit, ha felszámolják a tripartit egyeztetési mechanizmust és hasonlókat, akkor be lehet írni a munkatörvénykönyvébe, hogy ezentúl 5 évre visszamenőleg nem heti 40 órát dolgozol, hanem 80 órát dolgozol, mert bármit be lehet írni a munkatörvénykönyvbe. Tehát ez egy ilyen, ez is egyfajta csapda. Az egyetemi autonómia felszámolása az bizonyos értelemben szabadság megvonás, de nagyon kevés ember számára látszik most még, hogy ez milyen hatással lesz arra, amit ki kell fizetnie hallgatóknak, milyen hatással lesz felsőoktatási oktatók munkájára, vagy egyáltalán az állásbiztonságára. Nem tudom, hogy ezen mit lehet csinálni. Komolyan mondom.
Ja, különben. Egyet teszek még hozzá. Egyrészt, hogy bocsánat, én nem vagyok ilyen social activism szakember, tehát ez egy abszolút jogos kérdés, és lehet, hogy ez a fő kérdés most, és nem a mi agyjáratásunk arról, amiről járatjuk, de nem biztos, hogy ehhez én sokat hozzá tudok tenni, az a szervezők felelőssége, hogy olyanokat hívjanak, akik megmondják, hogy a fáklyás felvonulás, vagy a teaching in, vagy a molotov koktélnek, illetve ezeknek milyen kombinációja a leghatékonyabb. Tehát nem viccelek, tényleg ez lehet amellett érvelni, most ez a fő kérdés, de nem biztos, hogy ehhez én sokban hozzá tudok járulni. Azt folytatnám, amit a Péter elkezdett, megint csak a köznevelési törvénye, mint analógiával, ami előbbre van, és nagyobb, és miután mind a kettőnket azért az a része is érdekel az oktatás politikának. Én reklámozhatom, Oktpol Café, mert ő a szerző, és gazda a blogot, hogy akkor vált igazából érezhető az ellenállás, amikor konkrét pénzben és órában mérhető érdeksérelmek merültek föl. Ez nem vett nagyon jó fényt azokra a szakszervezetekre és egyéb szereplőkre, akiknek az nem volt elég, hogy autonómia, meg beleszólás, meg tanterv, meg minden, de amikor arról volt szó, hogy hány embert rúgnak ki, és hány óra, és mi történik, akkor egyszerre csak fölment a vérnyomásuk, és rájöttek, hogy itt valamit tenni kell. Ebből a szempontból nem véletlenül késlelteti szerintem az igazi felvételi keretszámokkal kapcsolatos információnak a kibocsátását, ilyenkorra már rég megszokott lenni, igen, november között rég megszokott lenni a kormány. Valószínűleg tudja, hogy ez az, ahol el tudja találni a kaki a ventilátort, ahogy az amerikaiak mondják, tehát ahol egyszerre csak ez a momentum megjelenhet. Hát a másik meg, hogy még nem lehet tudni egész pontosan, hogy a kormányzat gazdaságpolitikájának egyéb kisiklásai miatt hány száz milliárdot kell még megsporolni a jövő évi költségvetésben, és nyilván egy ilyen diszkrecionálisan belőhető összeg az az egyik, ahol meg lehet 5-10-15 milliárdot még spórolni, hogyha levesszük azt a 60 ezer hallgatót 45 ezerre. Úgyhogy valószínűleg ezért is tolják időben, de én azt gondolom, hogy amikor ez a dolog kijön, onnantól kezdve azért könnyebb lesz akcióra buzdítani a felsőoktatás népét.
Igen, most először jegyzeteltem, annyi mindent akarok, de mindegyikről csak egy-egy mondatot. Szóval van egy elméleti válasz arra, hogy miért nincs már most is nagyobb szerveződés, ezek a régió értékkutatások, amiket a, nem tudom, 70-es évek óta csinálnak a magyar szociológusok, és szépen kimutatták, hogy mennyire individualista a magyar társadalom, és egyéni érvényesítési utakat keresnek. Ehhez járul egyébként hozzá ez az egész hűbéri rendszer, vagy rakódik rá. Ami fontosabb, vagy talán aktuálisabb, az pedig az, hogy már az elején említettem, hogy ha megint csak ilyen közgazdászként számolnánk, akkor akár azt is mondhatjuk, hogy a mostani egyetemistáknak pont, hogy érdeke ez. Tehát az még egyszer, az út, utánatok, én maradok ennél a tegeződésnél, bocsánat, az utánatok jövő generációtól veszik el az egyetemre járás lehetőségét. A mostani egyetemisták diplomája fel fog értékelődni a piacon, ha így számolunk, hiszen utánatok mindaddig, amíg ez a NER fennáll, egyre szűkebb és szűkebb lesz a felsőoktatásból kibocsátott hallgatók száma, vagy aránya, vagy nem tudom, és azok közül is egyre többen fognak elmenekülni, hiszen föl fog értékelődni ez a diploma. Ezért nem hiszem, hogy ez az oka annak, hogy nem lázadnak egyelőre a hallgatók együtt a diákok, a tanárokkal, de hogy egyébként mondjuk van, lehet egy ilyen magyarázat is, és hogy akkor viszont kik lázadhatnának? Hát pont azok, akiknek viszont tényleg az érdekeiket közvetlenül sérti ez a dolog. Most megint jövök Franciaországgal. Ott nem csak, hogy az egyetemistáknak szabad politizálni, de ott bizony komoly gimnazista tüntetések is voltak. Tehát, hogyha a gimnazisták, meg a szüleik, meg a szakközépiskolások, igazából a gimnazisták be fognak kerülni továbbra, és a szakközépiskolások, akik eddig bekerültek, mondjuk, ha nem is egyetemre, főiskolára, azok nem fognak az új rendszerbe. Ha a szakközépiskolások és gimnazisták tömegei, és a szüleik, ha azok felismerik, hogy elemi érdekük, hogy ezt a törvényt, meg ezt a Szél Kálmán tervet ne oktrojálja rájuk a Fidesz, most kimondtam egy párt nevét, akkor én ettől várnék valamit, de persze Magyarországon ilyen még soha nem volt, tehát hogyha minden egyes hahatag pártfogásába vesz 10 gimnazistát, vagy szakközépiskolást, vagy 20 szülőt, akkor várható esetleg, hogy a lázadás tömegesebb méreteket ölt. És egyébként meg a Péter, akivel itt próbáltam többször vitatkozni, most viszont nagyon egyet fogok vele érteni. Tehát a leglényeg az tényleg az, hogy ez az egész a szabadság megvonásáról szól, és ez az, amit, hogyha felismernek a széles néptömegek, akkor attól várható, hogy a lázadás tényleg sikerre vezethet. A bölcsészügyhöz akkor már csak lábjegyzett, hogy ja, vége, hogy itt annak van egy ilyen ideológiai töltete is nyilván az egész. Tehát, hogy mindig is gyanúsak voltak az ilyen szociológusok, bölcsészek, efélék. Persze belefut itt is a kormány egy ilyen abszurd, teljesen paradox dologba, valaki megírta már, nem én találtam ki, hogy pont az a nemzeti, magát nemzetinek való kormány szünteti meg a nemzeti identitás megőrzésére hivatott szakokat, gyakorlatilag mint a magyar töri néprajz, amely egyébként meg ugye döngeti a mellét. Úgyhogy hogyha leleplezzük, hogy mesztelen a király, akkor talán ez is segíthet.
Van még egy kérdés, 8 óra 4 perc van, 8 óra akkor beriasztották az épületet, úgyhogy most már maradhatunk nyugodtan. Akkor szerintem még egy utolsó kérdés, jó? És akkor a...
Igazából nem kérdés, hanem én a hallgatói hálózat tagjaként szeretnék reagálni arra, amit felvetett, hogy vajon miért nem szerveződnek együtt az oktatók és a hallgatók, és én egy kicsit a tapasztalataimat osztanám meg ezzel kapcsolatban. Ugyanis az van, hogy még a hallgatókat is nagyon nehéz mobilizálni, és a hallgatókat is magukat nagyon nehéz rávenni. Éppen ezért az individualizmus miatt, a magánérdek miatt láthattuk a Hög tüntetésen is a fő jelszavak, azok a tandíj voltak, és a röközkötés, és a legtöbb hallgató, akit megkérdeztek, hogy mi a baj a törvényel, azt válaszolta, hogy nem tud neki fizetni a tandíjat. Alapvetően azt látom magam körül, hogy a hallgatók nagyon nehezen gondolkodnak globális problémákban, és ezért nagyon nehéz mobilizálni mélyebb és összetettebb problémákkal a hallgatókat. A másik pedig, hogy nincs meg a viszony. Én azt érzem személyi szinten a hallgatók és az oktatók között. Tehát, hogy végig gondoltuk még a hallgatói hálózat alakulásakor, hogy milyen oktatóinkat kereshetnénk meg, akik segíthetnek ebben, és én például nem találtam senkit, aki az oda mernék menni, és egy ilyen politikai jellegű dologgal megkeresném, és merném felvenni a kapcsolatot. És ez azzal is összefügg szerintem, hogy a politikát sikerült nagyon rendesen kiirtani az egyetemről, és ezért ilyen szinten sem beszél egymással a hallgató és oktató, semmi esetre sem ilyen szintű politikai kérdésekről. Tehát én ezt problémának érzem. Köszönöm szépen.
Okay, köszönjük szépen. Mindennek egyszer véget kell, és vérzik a szívem, mert most kezd igazából a vita kialakulni, ez mindig így szokott lenni. Én nagyon megköszönöm a három vendég, Várodi Balázs, elnézést kér mindenkitől, de el kellett menni. A Radó Péternek és Erős Gábornak is nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Ez volt tehát a hallgatói hálózatnak az első ilyen szabad egyetemi ülése. Nincs konklúzió, illetve az a konklúzió, nem akartunk többet, mint hogy elkezdeni erről egy beszélgetést, amit akár más formában remélem még nagyon sok ilyen fog követni. Nagyon köszönöm, hogy ilyen sok sokan eljöttek, vagy eljöttetek, és akkor két időpont, november 22-én, aki hallgatói hálózat iránt érdeklődik, és felírta az e-mail címét, azt fel fogjuk tenni a nagy listára, és azt szeretettel várjuk november 22-én, hány órakor?
6-kor.
6?
6.
6 órakor, illetve december 8-án akkor 5 órakor fog kezdődni ugyanitt, ha minden jól megy, ugyanitt a generációról szóló beszélgetés. Ennek lesz hivatalos Facebook oldal, illetve mennek még meghívók. Kövessenek minket akár a Facebookon, a hallgatói hálózatnál, akár az Okpol Cafét, én is nagyon szívesen reklámozom, mert nagyon érdekes dolgokat lehet tanulni. És nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és akkor találkozunk. És hogyha, bocsánat, még egy információ, hogy most átmenjünk a szakkollégium éjszakára a társadalomtudományi arra, akinek van kedve, az jöjjön velünk. Nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra, jó.